Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt a Hazafutás, a mikrofonnál Elpap István, szerkesztő kollégáim, Szabó Szilvia és Turi Gábor nevében is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Labdarúgó világbajnoksággal kezdünk. Tegnap ilyenkor még csak 10 hely kelt el a 8-döntő 16 csapata közül, most már 13, egyébként holnap ilyenkor pedig már teljes lesz a 8-döntő táblázata. Ebből is kiderül, hogy 3 mérkőzést játszottak tegnapról mára. Tovább jutottak a spanyolok, tovább jutottak a portugálok, és tovább jutottak a svájciak. Kreisz Bálint összeállításából az is pontosan kiderül, hogy hogyan.
Spanyolország, Portugália és Svájc is biztosította a helyét a legjobb 16 között. Az elmúlt órákban újabb 3 mérkőzést játszottak az egyenes kieséses szakaszban, vagyis a labdarúgó világbajnokság 22. játéknapján is búcsúzott 3 csapat. A következő percekben felidézzük a legfontosabb történéseket. Érdemes lesz velünk tartani. Az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezési labdarúgó VB legutóbbi játéknapja egy európai rangadóval a Spanyolország-Ausztria mérkőzéssel kezdődött. Az előzetes esélyek alapján egyértelműen a dél-európai ország számított favoritnak, és viszonylag hamar kiderült, hogy ezúttal nem borul a papírforma. Tóth Béla közvetítésében meg is hallgathatjuk a gólokat.
Spanyol akció. Pedri 16-os csücskéhez, Cucurella újabb keresztezés és ott a vezetés. Oyarzabal révén megszerzi a vezetést Spanyolország-Ausztriával szemben. Először a mérkőzésen nem volt ott osztrák védő Oyarzabal környékén, és ennyi kell csupán a középcsatárnak, mert hogy Cucurella lapos keresztezését követően 10 méterrel szemben a kapuval ballal gurít a bal alsóba Mikel Oyarzabal, akinek ezen a világbajnokságon ez már a 3. gólja. A mérkőzés 37. percében, tehát előnyben Spanyolország. Olmo akár lőhet lassan, belelép egy védő, Kukurellához pattan, Kukurella tovább gyötri, Baena a bal szélen a 16-oson belül, jön a centerezés, megszerzi a második gólt a spanyol válogatott Pedro Porro fejes góljával. Centerezer Baena és az ötösön belülre berobbanó Pedro Porro a jobb hátvéd fejjel eredményes. A mérkőzés 66. percében már 2 góllal vezet Spanyolország. Pedri, 2 csere lesz majd spanyol részről, de egyelőre nincsen játékmegszakítás, és újabb spanyol gól van. Kukurella újabb gólpasszát, Oyarzabal váltja gorra, Oyarzabal duplázik. Teljesen szabadon gyalogolhatott a 16-oson belülre Oyarzabal, a 10 méteres körzetében nem volt osztrák védő. És ezzel azt hiszem, hogy akkor, amikor a 89. percében, sőt most már a 90. percében tart a mérkőzés, nem kockáztatok nagyot, hogyha azt mondom, hogy el is dőlt a továbbjutás sorsa.
A spanyol válogatott ismét nullára hozott le egy mérkőzést, ezzel Unai Simonnál több időt senki nem töltött a kapuban, kapott gól nélkül. A lefújás követően elsőként a duplázó Mikel Oyarzabal értékelt.
Boldog vagyok, mert segíthettem a csapatomnak, és ezzel tovább jutottunk a következő körbe. Most ránk fér a pihenés. Elég nehéz meccs volt, de tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk. Ausztria kemény, fizikális játékot mutatott, amivel alaposan megnehezítették a dolgunkat. Összességében nagyszerű mérkőzést játszottunk, és nagyon örülünk a győzelemnek.
Most a spanyolok szövetségkapitányát, Luis de la Fuentét hallgathatjuk meg.
Mindannyian ezt kívántuk. A nagy válogattak akkor testnek jól, amikor szükséges. Nagyon ott voltunk a legfontosabb mérkőzésen. Tudjuk, hogy milyen ez a kieséses szakasz. Mindenre odafigyeltünk, ami az előző napokban történt. Nagyon nagy mérkőzést játszottunk. És igen, nagyon boldog vagyok, hiszen minden szempontból nagyon testettünk, a tökéletességet közelítünk, de azért javulnunk kell. Mindig azt mondja, hogy javulnunk kell, nehéz javulni ehhez képest. Vajon melyik szegmens javulhatna, hiszen nagyon odafigyelt a védekezésre a csapat. Ihletet volt támadásban, nagyon szépen letámadott középen. Mit lehetne még javítani? Nos, mindezen szempontokat még egy kicsit jobban. Igen, minden mérkőzés nehéz, a nyolcad döntő, még nagyobb ellenfelek vannak, hiszen nagyon fontos szakaszban vagyunk, már csak 16 csapat marad, és a mentalitásunk mindig az, hogy javulni kell, lehet is javulni, hiszen ezt meg is követeli a VB, és ez adja a játékosok nagyságát is. Nos, még egy nap jön, és be kell bizonyítani, hogy milyen tudással bírunk. Minden nap bele kell adni mindent, és minden játékos nagyon szépen teljesített, nagyon örülök nekik, hiszen akik beszálltak a cserepadról, azok is nagyon jók voltak. És még egy utolsó, ki a kedvenc ellenfél, Portugália vagy Horvátország, mindkettőt nagyon ismerjük, kiváló csapatokról van szó, aki jön, az jön, szívesen látjuk, az a lényeg, hogy mi ott vagyunk.
Az osztrákok részéről Marcel Sabitzer nyilatkozott.
Marcel, együtt álmodtunk veletek, meg akartátok ragadni ezt a pillanatot, úgy gondolom, nem tudjátok igazán hibáztatni, hiszen csak el kell ismerni az ellenfél minőségét. Nos, összességében igen, jobbak nálunk, megérdemelték a győzelmet, gratulálunk Spanyolországnak. Úgy gondoljuk, hogy az első 20 percet az ivószünetig egész jól álltuk, voltak pillanataink, de kis részlegben utolsó passz, utolsó akció. Ott látszik, hogy hiányzik a kvalitás, hiányzik a pontosság. És igen, ebben rég a különbség, ezért főt kell hajtanunk. Úgy gondolom, hogy Spanyolország megérdemelte majd győzelmet. Konival együtt nagyon keményen kellett dolgoznod annak érdekében, hogy megállítsátok, megfékezzétek Lamint. Nem csak Laminról van szó, 11-en játszottak ők is, és akik a cserepadról beálltak, azok is a legjobb szintet képviselik. Megpróbáltuk egymást kisegíteni, tömören kompaktan állni, de összességében egyszerűen jobbak voltak. 28 évet követően először képviseltétek Ausztriát egy VB-n. Mit viszel magaddal emlékül erre a VB-ről? Ez majd később ülepedik le. Ez megmozgatta az embereket, ez a VB Ausztriában. Úgy gondolom, hogy azonosulhattak az emberek velünk, de ilyen röviden a mérkőzés követően nem igazán gondolok erre. Szerintem az érthető is.
és egyszerűen csak csalódott vagyok, hiszen tovább szeretnénk volna jutni. Sajnos csődöt mondtunk, elbuktunk, és ezt el kell ismerni. Köszönöm szépen.
A következő percekben bemutatjuk, hogy közvetítették a gólokat az érintett országok rádiósai. Az első találat a spanyol RNS szemszögéből.
Kukurella, Kukurella, Pazzentino, Gyerszával!
Most pedig az osztrák Ö3 kommentátorait hallhatják.
36. Minute, Spanien 1, Österreich 0, und da kommt der nächste Angriff, Lamin Yamal, und Alexander Schlager kann halten. Ja, leider.
A második gólra így reagáltak az RNM munkatársai.
Baena, Sida Baena, Bonsentro,
Most az osztrák kollégákat hallhatjuk.
Wenn sich Penélope Cruz und Javier Bardem, die Hollywood Stars aus Spanien, in den Armen liegen, heißt das nichts Gutes. 2-0 für Spanien. Pedro Porro, der Kopf nach einer schönen Flanke von links.
A harmadik spanyol gól közvetítés az RNR rádiójában.
Kukurella, új, Kukurella, para Espacio, Oyarzabal gól, Oyarzabal gól, Oyarzabal gól, Oyarzabal gól, Oyarzabal gól. Mikel, Oyarzabal.
És így szólt ez a találat Ausztriában.
Nein, wir haben gerade das 3-0 kassiert. Jetzt ist der Deckel endgültig drauf.
Perfekte Überleitung.
Mikel Oyarzabal.
A Spanyolország-Ausztria mérkőzést így látta a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László.
A mérkőzés előtt azt vártuk, hogy a spanyolok nagy labdabirtoklási fölénnyel fognak játszani, az osztrákok pedig berendezkednek védekezésre. Ehhez képest az első 15 percben azt kaptuk, hogy az osztrákok nagyon bátran kezdtek, többször meg tudták tartani a labdát, és az ellenfél térfelén is tudtak labdabirtoklást eszközölni, és a spanyol labdakihozatalt meg tudták akadályozni annyiban, hogy 6-7 emberrel is fölmerészkedtek az ellenfél térfelére, csírájába próbálták már elfolytani a spanyoloknak az építkezését. Aztán az első ivószünetig nem is tudott igazán nagy helyzetet kidolgozni Spanyolország. Talán egy Olmo lövés, ami Yamal visszakészítését Pedri adta be, és Yamal tüzel 14 méterről, de blokkolták az osztrák védők. Ez gólba tartó lövés lett volna egyébként. Ezt az egyet tudjuk feljegyezni az első negyedből, hogy így mondjam, mert ugye a világbajnokságon 4/4-re bontjuk az ivószünetekkel. Az ivószünet a spanyoloknak tett nagyon jót, ugye ez a 23. percben következett. Utána a spanyolok ritmust váltottak, sokkal gyorsabban, sokkal lendületesebben játszottak. Jött is a gól Oyarzabal révén, hát ki más, ugye mostanában ő a gólfelelőse a spanyol válogatottnak. Érdekesség, hogy ő nem egy nagy termetű center, amit elképzelnek az emberek, hogy erőcsatár, hanem egy alacsonyabb, fürge mozgású, de remek futballista gólokat, gólpasszokat szerez. 1-0-al fordultak a csapatok, a második fél időben kettős cserével jött ki Ausztria, próbálta Ralf Rangnick frissíteni Ausztriát és a csatársorban erősíteni. Ez igazán nem mutatkozott meg a játékban, mert keveset volt az osztráknál labda, a spanyolok egyre inkább birtokolták, és a második fél időben a bal szélen volt egy 3-3 elleni szituáció, Cucurella, Olmo és Baena teljesen megbolondította itt a jobb oldalát az osztrák védelemnek. Olmo lövését még blokkolták, Cucurella tovább tette Baenának, aki levitte az alapvonalig. Gyönyörű beadása, és Pedro Porro a jobb hátvéd érkezett 5 méterről középről befejelte. Azért részleteztem ezt a gólt ennyire, mert ez döntött el tulajdonképpen azt találkozót. Innentől kezdve a macskaegér játék folyt a pályán. A spanyolok tulajdonképpen, mint edzésen, amikor leviszik a kapukat, labdatartást eszközöltek, altatták az osztrákokat, akik egyre idegesebbek lettek, próbáltak keménykedni. A játékvezetőjebe partner volt, mert későn vette elő a sárga lapot, a 80. perc után Posch kapta az első sárgát, addig már volt 4 ilyen belépő, de altattak a spanyolok, és addig altattak, amíg a osztrákok még kijebb jöttek, Cucurella kapott egy labdát 30 méterre az oldalvonal mellett, benyeste a 25 méterre álló osztrák védelem és a kapus közé, úgy nyeste be az érkező Oyarzabal elé, hogy át se kellett vennie, tempírozva jött a labda, és ballal elgurította a kilépő kapus mellett a bal alsó sarokba Oyarzabal, önmaga második, csapata harmadik gólját. óriási spanyol fölény volt, közte volt még egy Kalajdzsic fejes lehetőség, amit Zabicer beadásából, ez 2-0-nál volt fölé fejjel, de Kukureja nagyon jól kitolta a labda alól még szabályosan. Összegezve az egészet, ezen a mérkőzésen még nagyobb arányban is nyerhetett volna Spanyolország, tehát a reális eredmény itt egy 5-1 lett volna szerintem Spanyolországnak, de ez a 3-0 teljesen hülyen tükrözi a minimális különbséget, ami a két csapat között volt.
A nap második mérkőzésén Portugália és Horvátország küzdött meg egymással. Drámából, elvett gólokból nem volt hiány. Szalai Kristóf tudósítása következik.
Jött a dráma, Luka Modric és Horvátország búcsúzik a világbajnokságtól. Az első féldőben nem esett gól, mindössze egy Ruben Dias sárgalapot tudtunk felírni. Na de ami következett a második játék részben, azt nehéz lesz szavakba foglalni. Először is a másik féldő 8. percében Ivan Perisic góljával megszerezte a vezetést Horvátország válogatottja. Aztán a 61. percben Cristiano Ronaldo betalált először, de ezt a gólt még anulálta a játékvezető Les miatt. Cristiano Ronaldo hát a félfeje volt, ami belógott, emiatt érvénytelentették a találatát. Aztán jött egy szögletrugás, ami után Vlasic, a horvát 13-as lerántotta a portugál 13-ast Renato Veigát, emiatt a játékvezetőt pedig kihívta a Varszóba, hogy nézze vissza az esetet, a varozás után pedig a norvég játékvezető 11-est ítélt Portugáliának. Ki más állhatott volna a labda mögé, mint Cristiano Ronaldo, aki nem jobb oldalra, nem bal oldalra, hanem középre lőtte a büntetőt, Livakovic elugrott jobbra, Ronaldo pedig küldte a hűlt helyére a labdát. A 81. minutumban, amikor azt lehetett gondolni, hogy már berendezkedtek a csapatok a hosszabbításra, akkor jött Sucsic, és hát egy nagyon-nagyon kétes szituáció és varozás után végül elvett gólja, nem tette Horvátországot újra előnybe, maradt az állás 1-1, Nuno Mendes lógott be, de még pont nem annyira, hogy Sucsic les helyzetbe kerülhetett volna. Cristiano Ronaldo lejött, Gonzalo Ramos viszont bent volt a pályán, és a 94. percben a jelzett 10 perces hosszabbítás 94. percében egy beadás után, amit Rafael Leao eszközölt, megverte a két horvát hátvédet, Szutálót, illetve Pongracsicsot fejjel, és Gonzalo Ramos találtával Portugália már megszerezte, nem csak megfordította, meg is szerezte a vezetést. Később kiderült, hogy ezt meg is tartotta, ugyan a 90 plusz 13, tehát a 103. percben egy nagyon hosszas varozás után Josko Guardiolának nem adták meg a gólját. Ez a találat valószínűleg még a következő napokban is beszédtémát fog szolgáltatni, hogy Renato Veiga fejéről pattant oda, vagy esetleg Matanovic kezéről csúszott tovább a labda. Minden esetre nem az én feladatom ezt eldönteni, ami biztos, hogy Josko Guardiol gólját is elvette a norvég játékvezető. Így már nem maradt más hátra, mint hogy a bíró lefújta a mérkőzést. Diogo Jota napra pontosan egy éve hunyt el, Portugália pedig a 21-es számú mezben ünnepelte ezt a továbbjutást. Így Portugália ott van a 8. döntőben, Horvátország és Luka Modric búcsúzik. Még egyszer a végeredmény, Portugália, Horvátország 2-1.
A portugálok tehát hátrányból fordítva 2-1-re nyertek, és bejutottak a legjobb 16 közé. Az eredmény már csak azért is különleges lehet a déleurópaiaknak, mert napra pontosan egy éve, július 3-án hunyt el Diogo Jota. Nem meglepő, hogy Rafael Leao többször is megemlékezett róla a lefújást követően.
Não, as emoções, nós sempre acreditamos, acreditamos desde o início e como disse anteriormente.
Ami az érzelmeket illeti, végighittünk magunkban, már a kezdetektől fogva. És ahogy korábban is említettem, volt még egy rendkívül fontos tényező, Diogo Jota. Lélekben velünk van, és ő is erőt adott nekünk. Néha egyszerűen így alakul egy mérkőzés, ilyen a futball természete, kiszámíthatatlan. Ahogy korábban is mondtam, Horvátország kiváló játékosokkal rendelkezik. Portugáliaként természetesen minden alkalommal győzni akarunk, lehetőleg minél nagyobb különbséggel. A futball azonban nem mindig így működik. Ahogy a találkozó végén is láthatták, szerintem minden futball szerető számára igazi élmény nyújtott a mai meccs. Fantasztikus összecsapás volt. Ha lelátón ültem volna, elégedetten mentem volna haza. Úgy érzem, a pályán mi is azon dolgoztunk, hogy ezt az élményt átadjuk a szurkolóknak, és hozzátegyünk valamit azok öröméhez, akik szeretik ezt a sportágat. Most viszont ideje pihenni. Egy újabb rendkívül erős ellenfél vár ránk, olyan csapat, amelynek játékosai a világ legjobb klubjaiban szerepelnek, és Európa bajnoki címet is nyertek. Tiszteljük őket, de Portugália a győzelemért lépünk pályára. Mindig megadjuk az ellenfélnek a kellő tiszteletet, ugyanakkor olyan futballistáink vannak, akik képesek eldönteni a mérkőzéseket, és őszintén hiszem, hogy messzire juthatunk.
Cristiano
Ronaldót hallhatjuk.
Nagyon kemény mérkőzés volt. Az első fél időben uraltuk a játékot. Ez megváltozott a szünet után, de ez benne van a labdarúgásban. A horvátoknak több helyzetük is volt, kellett nekünk néhány perc, hogy összekapjuk magunkat. Jött a lesgólom, majd a büntetőm, és így tovább. Ami a jövőmet illeti, nem hozok meggondolatlan döntéseket, csak a világbajnokság után döntöm el, hogy mi legyen a folytatásban.
Most a horvátokat irányító Zlatko Dalić értékelése következik.
Ez sokkoló és fájdalmas vereség volt. Mit tud mondani szövetségi kapitány? Nem tudok semmit mondani. Nagyon sajnálom, hogy elvesztettük ezt a mérkőzést. Jobb ellenfelek voltunk, nagyon sok helyzetünk volt, nagyon sok helyzetet teremtettünk, és aztán a VAR alapján ellenünk ítéltek a gólt illetően. Hát ez nagyon sok érzelmet generál. A játékosok mindent megpróbáltak, mindent kiadtak magukból, sajnálatos módon nem sikerült. Hihetetlen, hogy mennyi helyzet és pillanat volt a horvát csapat számára. Igen, de nem tudtuk ezeket gólra váltani. Nagyon jó helyzeteink voltak, de nem tudtuk bebiztosítani a győzelmet. És hát ennyi, erről van szó. Nagyon nehéz volt. Nagyon nehéz és fájdalmas, hogy veszítettünk, hogy kiestünk. Lehet, hogy nem érdemeltük meg, hogy kiessünk, hiszen nagyon jók voltunk, különösen a második fél időben. Mitől mi következik ezután, egy ilyen befejezés után? Ez világbajnokság ilyen befejezés után. Nem tudok erre mit mondani most, majd később beszélünk erről.
A horvátok vezető találatát így közvetítették a HRT rádióban.
Stanišić diže na 5 metara, pa na drugoj strani Perišić, Perišić gol!
A portugál RTP kommentátorai így élték meg az első gólt.
Lá está Vlasic, Kovola, Vlasic toca atrás, Stanišić, cruzamento, ajeita, está sozinho, para marcar gol! Gol da Croácia!
Az egyenlítő gól így szólt Portugáliában.
Cristiano Ronaldo vai tentar, aí está Ronaldo, a paradinha, Ronaldo bateu gola! Gola!
És így hangzott Horvátországban.
De može krenuti prema lopti, Ronaldo zastaje, Ronaldo puca i pogađa. 1-1.
A portugálok így közvetítették a mindent eldöntő találatot.
Já cruzou, bola na área, cabeceamento, gola!
Most a horvát kollégákat hallják.
Portugal z desne na lievu stranu, opet lopta Rafi Leao, ispred njega Stanišić, Leao diže u 16, dobili skok, gol je. Portugal vodi.
A portugália Horvátország találkozót így látta Vukovics László.
Modric utolsó világbajnokságra, pont őt mutatja a kamera, fantasztikus sportember, tudja, hogy véget ért neki a VB, tudja, hogy ez volt a horvát válogatottban is az utolsó meccse. Függetlenül attól, hogy kikinek szurkolt, nagyon sajnálom a horvátokat, mert rengeteget tettek azért, főleg a második fél időben, hogy megnyerjék ezt a mérkőzést. 1-0 után lezárhatták volna a találkozót, nem tették meg. Ronaldo 11-esből egyenlített. Utána úgy nézett ki, hogy hosszabbításra fog sor kerülni, de bejött Ramos, és nagyon jó cseréje volt Roberto Martineznek, egy beadást befejelt, de a második fél, az első fél idő elején a portugálok voltak sokkal jobbak, az ivószünet után egy kicsit följöttek a horvátok, a második fél időben a horvátok remekül játszottak, megszerezték a vezetést, lezárhatták volna a találkozat többször, ez csak-csak saját maguknak köszönhetik a horvátok, hogy nem ők jutottak most tovább. Portugália Ronaldónak megy tovább a karrierje a világbajnokságon. Portugália végül is most, hogy megérdemeltem vagy nem megérdemeltem, azt mindenki eldönti saját maga, de itt az egész mérkőzés nézve közben egy nagyon megható jelenet, hogy Ronaldo és Modric, a két Real Madrid volt csapattárs, összeülelkezik együtt ketten, 81 évesek, fantasztikus karrier mind a kettőjüké. De visszatérve, tehát most, hogy Portugália megnyerte a mérkőzést, ez lehet mondani, hogy helyzetek alapján, de nem lehet mondani, hogy megérdemeltem, mert ugyanannyi helyzete volt a horvátoknak. Én azt gondolom, hogy itt a döntetlen lett volna a legigazságosabb, és aztán tudom, hogy a 11-es nem mindig igazságos, de lehet, hogy elment volna odáig a mérkőzés. Ez egy dráma volt a végén, hát gondoljunk bele, hogy kiegyenlítenek a 108. percben a horvátok, megünneplik a gólt, elveszik, hát itt síró embereket látunk, érett meg lett férfiak, és zokognak a gyepen a horvátok. Hát 4 évente van világbajnokság, ez legközelebb 4 év múlva tudja megpróbálni, már aki még a korba benne lesz, Modric vigasztalja a társait. Portugália játszik Spanyolországgal, Horvátország búcsúzott.
A játéknapot a Svájc Algéria összecsapás zárta le. Az európai csapat magabiztosan jutott tovább. Hallgassuk meg a gólok közvetítését. A kommentátor Németh Kornél.
Anzambi már a 16-oson belül leviszi az oldal az alapvonal felé, és gól! Megszerzi a vezetés Svájc, Embolo! Az első helyzet kereken 10 perc játék után. Egyszer jött át az európai csapat a felező vonalon. Manzambi bolondot csinál az algériai védelemből. Svájci lehetőség, új, de nagy mentés. Belgáli volt az, de aztán utána az ismétlésből nem tud felszabadítani Algéria. 1 perc telik el, sőt 1 perc sem. A második félidőből Endoy révén 2-0-ra vezet Svájc.
Most meghallgathatjuk az érintett feleket. Svájci részről a szövetségkapitány Murat Yakin értékel.
Ja, es war eine Statik, die nicht ganz aufgegangen ist in der ersten oder die ersten 10-15 Minuten, bis wir dann.
Az első 10-15 percben nem igazán működött a játékunk, egészen addig, amíg meg nem szereztük a vezetést. Attól kezdve a középpályán sikerült változtatnunk. Már ellenfelünk nem játszott klasszikus csatárral, a védekező játékosaik is rendre felléptek a támadásokhoz, ezért rendkívül nehéz volt üres területeket találni. Visszaszorítottak bennünket, és a letámadásunk sem működött azonnal. Néhányszor sikerült kérnünk a nyomás alól, és nagyon fontos volt, hogy a megfelelő pillanatban szereztük a gólt. Az első találat után úgy érzem, már mi irányítottuk a mérkőzést, és összességében nagyon elégedett vagyok a teljesítményünkkel, hiszen kiváló egyéni képességű játékosok ellen léptük pályára. Kézben tartottuk a meccset, bár időnként kissé türelmetlenek voltunk. A szünetben elmondtam a játékosoknak, mind kell javítanunk, és ez is megmutatta, hogy ez a csapat közösen mindig képes megtalálni a megoldásokat. Az algériai csapatból is a szövetségkapitány Vladimir Petković nyilatkozott.
Arrivare dopo 12 anni in una competizione di genere è già un grande successo.
Már önmagában óriási siker, hogy 12 év után ismét részt vettünk egy ilyen rangos tornán. Az pedig, hogy történetünk során mindössze másodszor sikerült tovább jutnunk a csoportkörből, szintén kiváló eredmény. Természetesen szerettünk volna még ennél is többet elérni, de ez most nem sikerült, így el kell fogadnunk ezt a végeredményt. Tanulnunk kell a hibáinkból, ugyanakkor számos pozitívumot is magunkkal vihetünk. Ma este több mint 1 órán át kimagasló színvonalon futballoztunk, sajnos azonban nem tudtuk gólra váltani a helyzeteinket. Ezekre a biztató jelekre kell építenünk. Úgy gondolom, a pohár inkább félig tele van. Most időre van szükség, hogy feldolgozzuk a történteket, és ismét a megfelelő szintre kerüljünk. Bízunk benne, hogy a jövőben tovább fejlődünk, és egyre versenyképesebbé válunk. A találkozót így látta Bene Ferenc, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője.
Először is az algériai válogatott magához ragadta a mérkőzés elején a kezdeményezést. Bár mindkét csapat hasonló játékrendszerrel játszott a mérkőzésen, az algériai válogatott igazából a labdabirtoklási fölényéből nem tudott különösebben prosperálni, hiszen nem alakított ki komoly gólhelyzetet. A svájci válogatott a teljes mérkőzés folyamán egy nagyon-nagyon szervezett védekezésre építette a játék stratégiáját, és abból az ellentámadásokra, és ez maximálisan be is vált, hiszen Manzambi szólójának köszönhetően Embolo góljával vezetést szereztek, ez tovább kedvezett ennek a játékstratégiának. Az algériai válogatottban nem volt olyan minőség, amely túl tudta volna futballozni ezt a nagyon-nagyon szervezett svájci védekezést. A második félidő során még markánsabban kijött a két csapat közötti különbség. A svájci válogatott egész mérkőzés folyamán elképesztő mentális fölénybe volt, sokkal nyugodtabban és magabiztosabban, önbizalommal teli futballoztak a labdarúgói, olykor szép akciókat is vezettek, teljesen megérdemelten nyertek 2-0-ra végül. Ki kell emeljem a svájci két belső védőt, Akanjit és Elvedit, illetve akik nagyon-nagyon fontosak voltak a csapatjáték szempontjából, Freuler és Saka, elképesztő tudással rendelkező két labdarúgó, akik mind védekezésben, mind támadásban uralták a középpályát, ezen túl pedig Manzambi és Embolo rendkívül veszélyesen futballoztak mindvégig, úgyhogy Svájc teljesen megérdemelten ilyen arányban is ezzel a 2-0-val is megérdemelten jut tovább a legjobb 16 közé.
Három európai csapat jutott át tovább a labdarúgó világbajnokság 22. játéknapján. A nyolcad döntőben Spanyolország Portugáliával találkozik majd, míg Svájcra a Kolumbia-Gána mérkőzés győztese vár. A következő órákban pedig véget ér az egyenes kieséses forduló első köre, 20 órától Ausztrália Egyiptom ellen lép pályára, éjféltől Argentina és a Zöldfoki Köztársaság küzd meg egymással. És ezt a szakaszt a már korábban említett Kolumbia-Gána mérkőzés zárja, amely holnap éjjel 3 óra 30 perckor kezdődik.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
Gyere Kristóf, gyere még kellett! Leon Marcsalra az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Spanyolország, Portugália és Svájc is nyolcad döntős a labdarúgó VB-n. Új villamos vonal épül Budapesten, folytatódik a többnyire napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Nyolcad döntőbe jutott a spanyol válogatott a labdarúgó világbajnokságon, miután 3-0-ra győzött Ausztria ellen. Portugália a második félidő elején hátrányba került, végül azonban 2-1-re legyőzte a horvátokat. Egy lépéssel tehát közelebb került pályafutása egyetlen hiányzó címéhez, a VB trófeához, Cristiano Ronaldo. A portugálok hétfőn a spanyolokkal játszanak a dallasi nyolcad döntőben. Svájc pedig magabiztos játékkal 2-0-ra bizonyult jobbnak Algériával szemben, és bekerült a legjobb 16 közé. Távozik posztjáról Julian Nagelsmann, a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, jelentette be hivatalos oldalán a német szövetség, amelynek vezetői kérték a szakembert, hogy távozzon posztjáról a Paraguaytól elszenvedett világbajnoki búcsút követően. Ő pedig úgy döntött, hogy beadja a lemondását. A közlemény szerint Jürgen Klopp, a Borussia Dortmund és a Liverpool korábbi vezetőedzője lehet Nagelsmann utódja. A világbajnoki rájátszás első szakaszából, vagyis a legjobb 32 közötti párharcokból már csak 3 mérkőzés van hátra. Ma este 20 órától Ausztrália Egyiptommal játszik Dallasban. A torna egyik legnagyobb meglepetés csapata, a Zöldfoki Köztársaság éjféltől lép pályára Miami-ban, a címvédő Argentína ellen. Az utolsó kiadó nyolcad döntős hely sorsa pedig a Kolumbia-Gána összecsapáson dől el szombat hajnali 3:30-tól Kansas City-ben. Mindegyik mérkőzést élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton. Rekordbeállításra készül a négyszeres bajnok szlovén Tadej Pogacar az idei Tour de France-on. Ha ötödször is megnyeri a francia háromhetes körversenyt, akkor az örök ranglista élén 4 másik sportági legendához csatlakozna. A körverseny holnap egy barcelonai csapatidőfutammal kezdődik, és július 26-án Párizsban ér véget. A világ legrangosabb körversenyét először közvetíti az M4 Sport.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Ismét lakóházakba csapódtak orosz drónok Ukrajnában. Az éjszakai légicsapásokban legkevesebb 2 ember meghalt, 8-an megsérültek. Az orosz hadsereg ezúttal főleg Szumi régiót és Krihír városát támadta. Közben az ukrán hadsereg drónnal támadta a frontvonal közelében fekvő Tokmak város piacán Zaporizsja megyében. Az incidensnek 5 halottja és 18 sérültje van. Idehaza megjelent az ügynökaktákról szóló kormányhatározat a magyar közlönyben. A közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keletkezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Ha az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivatalnoknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumokat a tervek szerint október 22 22-én hozzák nyilvánosságra. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból. A tervek szerint ősszel kezdődnek a munkálatok, a villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Több mint 350 éves fa templom égett le hajnalban az erdélyi Máramaros megyében. Senki nem sérült meg, de a pusztafentősi műemlék nagy része azonban megsemmisült. A 17. századi templom a térség épített örökségének értékes darabja volt. Korábban a görög-katolikus napjainkban az ortodox egyház használta. A második legmelegebb volt az idei június a mérések kezdete óta, derült ki a Hungaromet legfrissebb elemzéséből. A múlt hónap középhőmérséklete országos átlagban 22,5 fok volt. Ez 2,7 fokkal több, mint az elmúlt 35 évben mért hasonló adat.
Közlekedés.
Az erős forgalom miatt torlódnak a járművek az M1-esen Budapest felé Tata és Budaörs között. Aztán az M7-esen a Balaton felé elindult a nyaralni készülők első hulláma. Ezért Érd és Székesfehérvár között időszakosan torlódik a kocsisor. Számoljanak hosszabb menetidővel. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
Időjárás.
A Dunántúlon, valamint az északi középhegységben többfelé borult, másút derült az ég. Délután a felhősebb tájakon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Holnap már országszerte napos idő várható eső nélkül. Éjszaka általában 12-17, holnap napközben 25-30 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 24, a Tisza tó 29 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Pontosan 15 óra 36 perc, mikrofonnál továbbra is Elpap István, ez itt a Hazafutás. Gyenge Balázs van velem itt a stúdióban, a Nemzeti Sport labdarúgó szakírója. Az apropó az dupla, mert egyfelől Portugália ünnepel, még ha nincs is van túl sok mindent ünnepelni azon, hogy nagyon rezgett a léc, de végül is azért csak-csak az előző két VB érmesét maga mögé utasítva a csapatot van a 16 között, viszont Portugália gyászol is, mert pontosan egy évvel ezelőtt hunyt el Diogo Jota, akinek, ugye a Jota az egy becenév, ugye ez a José, te is erre vagy mi?
Igen, igen, meg da ugye, a, az egy rövidítés, mert a J betűt a portugálok Zsazsának mondják, tehát alapvetően az a nevének a kezdő betűje.
Diogo J.
Igen, pont, igen, igen.
Jó, és André Silva a testvére, aki meg ugye Jota is Silva, igen, da Silva,
igen,
aki portugál másodosztályba játszott, ugye?
Igen.
Zsota pedig, ezt az, ami szintén egy elég erős meghatározó magyar szál, hogy a akkor friss Premier League bajnok Liverpoolnak volt a csatára Szoboszlai Dominik csapattársa. Téged akkor hol ért ez a hír, és mi volt az első gondolatod?
Nehezen találom a szavakat még mindig, de emlékszem, hogy akkor már készültem ki Liverpoolba aznap, és Ráadásul akkor ott úgy jól alakultak a dolgok aznap. És nem néztem rá a hírekre valamilyen furcsa módon reggel. És már akkor néztem rá először a hírekre, de telefonon, amikor...
Ugye ez éjfél után történt, igen, ez az autóbaleset valahol Spanyolországban.
Igen, de hogy délelőtt mentem be a szerkesztőségbe, és akkor néztem rá először a hírekre. Na most én úgy olvasom a híreket, hogy elsősorban ugye a portugál sajtónak a híreit, a rekord című újságnak...
Mert rendkedvért, azért hossz egyrészt értél Portugáliában, másrészt ennyi szóval is portugál szakosnak, vagy mondható a labdarúgó szakírók között, harmadrészt pedig az elmúlt egy évben a Nemzeti Sportnak, a Spiller TV-nek és társult részeinek volt arra Liverpooli tudósítója. Tehát téged ez a hír,
ez a háttér.
Aztán ha ennek a hírnek van, aki van a medszetében, mondjuk a magyar médiából, az te vagy.
Igen, bár itt azért nem szeretném magamat feltétlen ebbe a hírbe ilyen tételbe beemelni.
Én se azért mondtam, csak a rendkedvéért.
Viszont mondom, hogy olyan markáns volt az a pillanat, amikor láttam a telefonomon a Rekord című újságnak a címlapját, illetve az első írt, amit földobott, úgyhogy mondom, én előfizetője vagyok ennek a lapnak, hogy ezt el sem akartam hinni. Tehát így kétszer megnéztem, hogy akkor jól értem-e, amit ott közölni akarnak velem. És olyannyira mellbevágott, hogy egyből utána megnéztem az Abbólát is. Hát mondom, hát ez a lehetetlen kategória.
Tehát egy helyről megerősítetted.
Igen. Tehát ilyen abszolút mellbevágó szituáció.
Hát még amikor Fehér Miklós meghalt, az mondjuk egy magyar közvélemény számára egy kicsit hasonló lehetett.
Ha szabad, akkor tényleg egy picit behmelni.
De mondjuk az is Portugáliában történt.
Igen. Hát ott is alapvetően ilyen teljesen mellbevágott a szituáció, ott pedig éppen a Nemzeti Sporttól mentem haza ügyeletből, és úgy telefonáltak rám, már gyakorlatilag majdnem otthon voltam, hogy akkor nézzem a portugál híreket otthon, hogy akkor most mégis mi történt.
Tudom, én voltam az ügyeletes szerkesztő, mentem is föl lapot csinálni egyedül hajnali, egy-fél-kettőkor.
Igen, és aztán indultam el gyakorlatilag másnap reggel.
Mert ugye Fehér Miklós nem egyből halt meg, akkor még egy darabig csak azt lehetett tudni, hogy nagyon nagy a baj, megállt a szíve,
igen.
Jó, kicsit térjünk vissza Zsotához, nyilván vb-zünk is, portugálozunk, de azért nem mehetünk el még szó nélkül, ezért Diogo Zsotának az emlékét, azt nyugodtan mondhatjuk, hogy egészen példás módon őrzi Liverpool. Ebben a kicsit kaotikus évben sem feledkeztek meg róla minden mérkőzés 20. percébe, mert ugye 20-as volt a messzáma, a válogatottban meg azt hiszem 21-es, ha jól jött szembe, igen, hogy tegnap igen. Ezért a 21. percben igen. Mutatták a portugál szurkolókat, meg ezért a 21. percben emlékeztek Diogo Jotára. Ugye most már szobra áll, ráadásul közös szobra, azt hiszem, a testvérével, vagy a szobor kettejüket idézi meg.
Ez úgy pontos, hogy egy emlékmű.
Emlékmű, bocsánat,
egy
igen.
Egy szobor jellegű emlékmű, amelyen nem csak Diogo Jota van feltüntetve, mert értelemszerűen Liverpool játékos, hanem André Silva.
Igen.
Megjegyzem, nem szeretnék elkalandozni nagyon, de már ugye jóval korábban, tehát ugye egy éve halt meg, több falfreskót is készítettek a számára, mind a kettőn. Vagy hát azon a két meghatározón, szintén rajta van az öccse.
Hát hiszen együtt haltak meg. Igen. Ugye minden igaz, akkor Diogo Jota vezetett, mert nem igen. akart repülni, és valami komppal akart átkelni Spanyolországból Angliába,
igen.
És ott
igen.
Hát mondjuk a megengedénél, ha minden igaz, nagyobb sebességgel vezette az autóját, és ott történt egy defekt, amiből meg, van, egy, meg egy becsapódás, hát szörnyű. Ráadásul ugye azt hiszem talán frissen nősült gyermek.
Igen, és ráadásul ugye úgy frissen nősült, hogy nagyon hosszú ideig, tehát nagyon hosszú ideig nem vette el a gyermekei anyját.
Igen.
És a tragédia előtt egy héttel, ha jól emlékszem, vagy pár nappal korábban volt az esküvő.
Mondjuk egy tragédia nem tud jókor jönni, és ez tipikusan az igen. eset. Liverpoolban hogyan dolgozták fel? Nem a szurkolók, hanem most hangsúlyozottan a klub, vagy akár Arne Slot, akár a csapattársak. Ő egy kifejezetten népszerű srác volt a csapaton belül.
Igen. Meg egyébként úgy általában véve az volt, tehát a Portugáliában is mindenhol szerették. Tehát az a karakter, akit a riválisok is úgy elfogadnak. És hát megdöbbentő volt számomra az első időszakban fölfogni, hogy tényleg milyen mélyen és komolyan őrzik az emlékét. Viszont emlékszem, hogy Liverpool érsek, és akkor még a tévéből láttam, még itt a nyári felkészülési időszak során Liverpoolból, már meg nem mondom, hogy melyik csapat ellen játszott a Liverpool, de Liverpool érsekének volt egy mondata a mérkőzést felvezetően, hogy...
A helyszínen,
hogy Liverpool sajnos már jól tudja kezelni a gyászt.
Aha.
És akkor utólag, vagy a mondataiból csapódott le bennem, hogy
de még a helyszer is.
Hillsborough, így van, igen. És aztán, amikor kiköltöztem Liverpoolba, és úgy alaposabban is felfedeztem magát a klubot, de leginkább az Anfieldet, tehát a stadiont, hogy hogyan néz ki a stadion, hogy milyen állandó emlékművek vannak jelen a stadionnál, és azokat milyen becsben tartják a stadionon belül, hát azt kell mondjam, meg aztán az egész éves ott létem során, hogy mik voltak a témák, milyen aktivizmus volt a szurkolók részéről bizonyos helyzetekben. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezeket a tragédiákat, ez nem jó szó rá, hogy nagyobb becsben tartják, hanem az emléküket tartják nagyobb becsben, mint a diadaljaikat.
Tehát
tehát azért az sokat elmond, hogy a Liverpool mezén a Hillsborough tragédiának az áldozatainak a száma van rajta. Mm. Tehát ott van egy ilyen kis hímzés.
Nem a meggyőzelmeknek, abból igen. Is van pedig
jó,
néhány.
De érted, tehát hogy van egy ilyen attitűd. És ezek az emlékművek a stadion körül gyönyörű karban vannak tartva. Megjegyzem, a legtöbb vagy nem is a legtöbb, de azt mondanám, hogy a riválisoknál, tehát az Evertonnál és a Manchester Unitednél is van megemlékezés róluk, de tehát az is, hogy az Everton stadionján van egy plakett arról, hogy a Liverpool hősi halottaira emlékeznek a szurkolókról. És ugyanezt a kegyeletet kapta meg Diogo Jota. Ott a stadion mellett kialakítottak spontán egy jó nagy területet, ahol le lehetett róni a kegyeletet. És hát azt talán te is láttad a tévében, hogy amikor meghalt, akkor ott spontán kialakult egy ilyen, tehát mindenki oda vitte a sálakat, mezeket, mi egymást.
Mécsesek, virágok, persze.
De tényleg végtelen, de város szerte is. Mm-hmm. Tehát nem csak ott úgy lokálisan. És aztán az a hely ott az év során, az konkrétan zarándok helyé vált. Mm. Tehát voltam úgy fönn a stadionnál, hogy mondjuk nem volt semmi, hétközben tényleg nulla ember, vagy csak lézengés.
Egy szürke csütörtöki napot.
Mondjuk, igen. De ott mindig volt valaki, mindig, folyamatosan. És most
Nyilván turisták is, mert Liverpool azért egy világszerte népszerű klub.
Na jó, de oda nem, tehát nem fotózkodni mentek az emberek.
Világos, persze.
Tehát természetes, hogy volt, hogy ott valaki fotót készített magára, de nem ez volt az általános, hanem a kegyelet. Uh-huh. Tehát az, hogy tisztelettel gondoltak a játékosra. És most egy év, bár akkor meghirdették, hogy akkor elkészítik az emlékművet, és akkor most de az egyéves évfordulóra át is adták.
Most lett átadva, így van.
Igen.
Hát azt tudjuk, hogy milyen, hát 2025-ben amúgy Jota haláláig sütött a nap Liverpool fölött.
Igen.
Friss Premier League bajnok lett a csapat, soraiban ugye Szoboszlai Dominikkal, és aztán jött, tudták, hogy nyáron óriási nagy bevásárlás lesz, vagy van, mert már lehetett hallani Iszakról, lehetett hallani Ekitikéről, Kerkezről, Frimpongról, tehát Vírszről mindenek előtt, tehát megvoltak a nagy érkezők, megvolt a sok-sok-sok számjegyű kiadott pénz. Ehhez képest tudjuk, hogy milyen kaotikus idénye lett belőle a Liverpoolnak. Direktben Jota halála szerinted ebbe mekkora szerepet játszott? Nyilván sok minden játszott ebbe szerepet, de Jotáé mekkora szeret abból, hogy így alakultak a Liverpool dolgai?
Sajnos mérhető. Tehát meggyőződésem, hogy először is volt egy olyan lelki-pszichikai trauma, ami azért megviselte a csapatot. Tehát nem lehet így egyik napról másikra túltennie magát senkinek. Nem, hogy, mert itt nem is csak egyszerű sportásról van, szóval ez már az a szint, ahol bajtársiasság van. Tehát ahol a célok, ahol a befektetendő energia olyan magas szinten vannak, hogy ott már feszültséget szít az, hogyha nem sikerül a célt elérni, tehát itt tényleg az van, hogy bajként tekintenek a profi játékosok arra, ha nem sikerül a célt elérni. Tehát itt egy bajtást veszítettek el, És az látszódott már, amikor Gondomárban eltemették Diogo Jotát és az öcsét, hogy milyen megrendülten érkezik meg a Liverpool.
Van Dijk ott volt, tudtam.
Gyakorlatilag a fél csapat ott volt.
Robertson.
Igen. És aztán ugye jött az előszezon felkészülési meccseken, hát ott is, ugye hát ott végig zokogták azt az időszakot a játékosok. És hát azért össze kell szedniük magukat értelemszerűen az idényre. És azt kell, hogy mondjam, hogy az elején talán még erőt is adott nekik a portugál játékos hiánya.
A szoros meccseket megnyerték.
És aztán utána ugye jött egy ilyen hirtelen és nagyon éles törés az eredményekben, egy szabadesés, ha úgy tetszik. Na, ott már azt mondom, hogy nem a pszichológiai hatás dominált, hanem effektíve az a hiány, amit Diogo Jota, mint futbalista, mint játékos a Liverpool egyik lánceme hagyott maga után, mert hirtelen nagyon rövid lett a kispad.
Ugye Darwin Núñezt eladták.
Így van.
És sérült volt, és az Ekitike Isakból
kettő
együtt gyakorlatilag sose állt rendelkezés.
Hogy így van, mert Isak ugye gyakorlatilag onnantól kezdve meghalott, hogy a Liverpool szeretné vinni, nem akarta a Newcastle-ben maradni, a Newcastle azt mondta, hogy áron alul nem adja, erre a svéd azt mondta, hogy jó, akkor ő sztrájkol, és kihagyta a teljes felkészülést, és gyakorlatilag úgy érkezett meg Liverpoolba, hogy hát szerintem az, hogyha gyalog kellett volna fölmenni a stadionhoz, már az elfárasztja. Tehát szörnyű állapotban volt, nem is játszhatott. Na és ott ezeken a meccseken, ahol már a kispadról kellett volna minőséget behozni, és vagy minden második, vagy harmadik
mérkőzésen. Zsota erre egy csodálatos példa volt a múltban, ő nem sértődött, padról igen, bejövett, rengeteg meccset döntötte.
Így van, de mondom, és vagy minden második, harmadik meccsen kezdőnek kellett volna egy friss láb.
Egy közös kollégánk, most mindegy a neve, óriási Liverpool szurkoló, ő egész évben a minden liverpooli kihagyott helyzetnél azt mondta, hát Zsotánál ez biztos, hogy volt. Tehát ennyit a szurkolói lélektanról, hogy nem bírt leszakadni erről.
De hidd el, hogy a liverpooliak sem.
Hát gondolom.
És még most gyorsan utána néztem, hogy nehogy elrontsam a messzámot, mert egyébként ez is ugye végigkísérte az idényt, és amikor először hallottam, hogy a 20. percben egyébként föláll a komplett stadion, tapsolva énekelnek, tök mindegy, hogy milyen helyzet van, teljesen mindegy. De volt alapvetően két kiemelt meccs oda-vissza vágó alapon, a Wolverhampton-Liverpool párosítás. Mert ugye
onnan jött.
Sőt, ugye ők az FA kupában is találkoztak.
Tényleg.
És ott alapvetően azért volt még inkább, azt mondanám, hogy megindítóbb, mert ott a 18. percben is ugyanez lement.
Mert Wolverhamptonban az volt a szám.
Viszont, és ezért jellemző volt, és visszakanyarodnék arra, hogy milyen karakter volt Diogo Jota, hogy szerették a riválisok is, hogy amikor az Anfielden tök mindegy kijátszott, elérkezett a 20. perc, és a szurkolók őt éltették, az ellenfél szurkolói kivétel nélkül mindegyik megtapsolta. Tehát még a Manchester United, vagy a Leeds United, tehát a nagy ellenfelek, az örök riválisok, az Everton, igen, megtapsolták. A Wolverhamptonnál még együtt is énekeltek velük, és fordítva. Tehát itt egy
hát
ilyen...
szinte természetes,
itt
igen.
Itt volt egy ilyen nagyon erőteljes kapocs, azért, mert nem csak jó játékos volt, hanem egy kiváló ember.
Szerencsére a portugáloknak nem kellett azt megélniük, hogy ezen az egyéves évfordulón még a futballcsapatukat is sírassák, mert végül aztán kis túlzással maguk se tudják hogyan, hát, de végül sikerült hátrányból 11-essel, meg nem adott horvát gólokkal. Az utolsó volt a leginkább, ami minden idők leghosszabb varozása után lett végül elvéve. Szóval sikerült 2-1-re legyűrniük a portugáloknak Horvátországot. Mit szólnak hozzá Portugáliában ahhoz, ami ma hajnalban történt?
Hát én úgy látom, hogy óvatos eufória.
Hát jönnek a spanyolok, tehát a nagy eufóriára azért még nincs ok.
Azért van eufória, mert minden egyen, tehát ez a portugál élektan, de a spanyol az ugyanilyen, tehát nyernek, akkor övék a világ, veszítenek, akkor ott a világ vége. Tehát,
de most egy 3-4 napig övék a világ, aztán
most,
majd...
Igen, de ugye az üzbégek elleni meccs után is ez volt, pedig hát azért ez a röhely kategóriája, de hogy most is az van, hogy van egy kis eufória, Ronaldot adott esetben az egekig magasztalják.
Belőtt a 11-et.
Na jó, de egyébként nem játszott olyan tehát sokkal jobban játszott, mint az első meccsen tragédia volt. De azért érzik, hogy még hátrább az akarakkal. Azt most mondom, akkor szabadul majd el igazán a világ, vagy a hangulat, hát, hogyha a spanyolokat kiejtik.
Ja, hát az persze.
Akkor gyakorlatilag megnyerték a VB-t. És te nem tudom már, kivel játszhatnak.
Hogy borzalmas távolságra vannak egyébként természetesen még a VB-nyeléstől. Hát mert ugye azzal jutnának be a 8-ba.
A 8-ba, igen. És azt mondom, ott most így fejből meg nem mondom, kivel játszanának, de hogyha most tegyük fel, teoretikusan kapnak egy a spanyoloktól gyengébb ellenfelet, ami azért nem olyan nehéz, na ott könnyen elhasalhatnak. Mert egyébként hasonlóan meneteltek ők a VB-ken eddig is, tehát legutóbb is úgy voltak, hogy na hát akkor Marokkót, hát simán ütik.
Azzal még nem tudnak, azzal a franciák fognak találkozni.
Igen,
hogyha,
igen, nem ezt az előző, VB-ről mondom.
Azt majd megverik, Marokkó meg Kanadával játszik, ezek a meccsek majd mindjárt jönnek.
Na de figyelj, most olyan euforikus, tehát hogy mi az, ami bekapaszkodnak? Ronaldo megszerezte az első VB gólját a kieséses fázisban. Hurrá! Hát ebből olyan Dunát lehetne rekeszteni. Na,
de úgy egyáltalán pályafutása során, úgyhogy már 2006-ban ott volt.
És mind a 6 VB-n szerzett gólt. De kieséses fázisban most először. Hát gyakorlatilag minden, tehát a fickó csinál valamit, vagy elér valamilyen eredményt, akkor azonnal piedesztárra emelik, mégpedig a lehető legmagasabbra.
Hát ugye olyan hosszú pályafutása van, meg annyi mindent csinált már, hogy biztos van legalább 500 dolog, amiben ott van a ranglistákon valahol elől, és akkor abból egyet-egyet mindig megjavít, és igen, akkor van mód azt ünnepelni.
Igen, és akkor ilyenkor az a vicces, hogy azok a kritikus hangok, amelyeket egyébként máskor nagyon erőteljesen lehet hallani, nem csak, hogy elhalkulnak, hanem gyakorlatilag elnémulnak. Tehát így kritikák ilyenkor, igen, tehát hogy nincs egy ilyen figyelmeztetés, hogy jó, gyerekek, nem volt rossz a Ronaldo, de azért még emlékeztek, hogy 2 nappal ezelőtt azon vitatkoztunk, hogy miért nem a Gonzalo Ramos kezd?
Hát igen, de erre találták ki a most mit akartam mondani. De mindegy, nézzük meg, mi lesz, hogyha mondjuk a spanyolok nyernek majd a spanyol-portugálon, mert az nyilván egy merőbb más helyzet lesz.
Azt most mondom, hogy ha Portugália nem nyeri meg a világbajnokságot.
Bocs, tudom, mit akartam, Amerika-Belgium, USA-Belgium győztesével játszik. Azt kerestem, és kiestem a menetből, Amerika-Belgium, igen, győztesével, ami szintén nem lesz könnyű falat, azzal játszik a spanyol-portugál győztese, igen, de mondjuk az nem biztos, hogy Portugália.
Igen, de lássuk be, hogy ha most a portugálok választhatnának ebből a háromból, hogy Spanyolország, Egyesült Államok vagy Belgium, hogy kivel játszanának legszívesebben, hát a spanyolokkal legkevésbé, ez tiszta sor.
Hát persze.
Tehát ha a spanyolokat kiütik, akkor teoretikusan úgy fogják érezni,
hát akkor ők már világbajnokok, persze.
Hogy a következő lépés az gyakorlatilag egy ilyen díszmenet.
Na jó van.
És akkor olyankor esnek aztán arcra.
Így van. Na jó van. Hát Gyenge Balázsnak köszönöm szépen, akkor erről a kettősségről, hogy egyfelől gyász meg emlékezés, mert egy éve hunyt el Diogo Jota, a Liverpool-portugál válogatott támadója autóbalesetben, másfelől meg a mégiscsak egy portugál eufória, mert a VB-n vették az újabb kanyart, és azért mégiscsak egy az előző két VB dobogósa Horvátországot sikerült legyűrni. Jönnek a spanyolok, az megint ad majd témát bőséggel. Gyenge Balázsnak köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, mindjárt jövünk a Nemzeti Sportkörrel.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
És a Nemzeti Sportkörben 16 óra 1 perckor mikrofonnál továbbra is Elpap István. Szeretettel köszöntöm Kovács Erikát, a Nemzeti Sport főmunkatársát, Turi Gábort, aki ugyanez, csak adásunk társszerkesztője is, és Kis Tamást, az MTI kiváló sportszerkesztőjét. Na hát vébézzünk, nagyon sűrű, hosszú éjszaka volt. Nem tudom, van-e ember a Földön, Cselőtei Márkon kívül, aki minden meccset megnéz, van-e ember a Földön, aki minden meccset most is látott. Minden esetre 3 európai tovább jutott, ami nem egy óriási szenzáció, mert 6-ból 5 európai volt, aki ugye tegnap, vagy amely csapatok tegnap pályára léptek. Kezdjük a portugálokkal, ugye Gyenge Balázsral beszélgettem, itt ma van Diogo Jota halálának az egyéves évfordulója. Legalább az a tragédia nem esett meg Portugáliával, hogy a VB-ről meg pont most búcsúzik, de azért így se lehet nekik olyan nagyon könnyű. Pontosan tudtuk, milyen nap van, mondta Cristiano Ronaldo, aki megszerezte az első gólját a 2006-tól, tehát 20 éve játszik VB-ken az első gólját a kieséses szakaszban 11-esből, de azért itt nagyon rezgett a léc a portugáloknak, itt tulajdonképpen elhasalhattak volna, az egyébként a VB-n eddig olyan túl sokat nem is mutató horvátok
ellen. De a második félidőben lefocizták őket a horvátok.
Igen.
Tehát ez fontos dolog.
Én csak annyit szeretnék mondani, mielőtt rátértek a szakmára, mert azt nem szeretnék. Szokás szerint most egy órakor ébredtem, úgyhogy én ma most egész tartalmas éjszakám volt ebből a szempontból, tehát hogy pont a legvégét láttam annak a meccsnek is. És aztán utána elolvastam egyébként a kommenteket is, meg a szakmai kommenteket is. Nem tudom, hogy érintette a hátát a... Tehát, hogy én nem... Én,
a hátát,
én, hát,
haját, mármint, fejét inkább, vagy a haját inkább. A hátát érintette a portugál védőnek.
Ez így van, de én az a baj, hogy én a lassításnál biztos szemem a hiba.
De ott mutatta, a gép mutatta.
De ti láttát, szabad szemmel ezt úgy értem, hogy ti látni véltétek?
Nem.
Jó, ebbe...
Ugye, de két dolognak vagyunk hinni.
Én is, de nem a portugál továbbjutást vitatom, sőt, ugye...
Lehet egyébként vitatni, mert hát a futball attól szép, hogy mindig vannak ilyen vitat. Még a VAR korszakában is vitatkozunk különböző dolgokat. Igen, ugye egyrészt nem tudom, hogy hány száz kamerával közvetítik ezeket a meccseket, de borzasztóan sok, tehát nyilván ugye mindenféle szögből meg lehet mutatni ezt a szituációt. A visszajátszásokból nem volt ez teljesen egyértelmű, legalábbis amit mi láttunk a tévébe.
De ugye, ha nem ért bele, akkor nem lesz.
Így van.
Ha beleért,
de
akkor
ez nem igaz, nem igaz, mert aztán közben Újvári Máté kiváló M4-es kollégánk, ugye, aki kint van a világbajnokságon, ő kitett egy videót ezzel kapcsolatban, hogy itt ugye van egy olyan szabályrész, vagy szabályrészlet, hogyha hozzá is ér a játékos labdához, de ez nem egy szándékos mozdulat, akkor érvényben marad a les. Tehát az, hogy ő ott egyébként felugrott, és a hajához hozzáért a labda, hogy egyébként ő szerintem le akarta húzni a fejét, mert hogyha nem ér hozzá, akkor viszont les lett volna. Érted, mit mondok?
Mi az, hogyha nem ér hozzá, akkor les lett volna?
Hát les miatt.
Hát amiatt futott les.
Bocsánat.
Fordítva
beszélek, mert itt annyira meg akarom magyarázni a dolgot.
Pedig nagyon figyelek.
A videó alapján, de igazatok van, igen. De értitek,
tehát, hogyha nem ér hozzá, hozzáér vagy nem
ha
ér hozzá mindenképpen.
Ér, de az nem szándékos mozdulat, akkor én nem tudom, hogy ilyen a szabály. Ha ilyen a szabály, akkor viszont akkor nem volt jogos az ítélet. Már az az ítélet, hogy elvették a gólt.
Nem, mindjárt összeszedem ezt a dolgot, és akkor elmagyarázom.
Modric miért mondta azt, hogyha ez fordítva történik, a VAR...
Hát a Modric az csak arra utalt, hogy a portugálokkal nem szúrtak volna
hogy
ki egy
a portugálokkal, értem. Igen, mert az nagyobb csapat, mint a horvát, és az ez nem
mondjuk
történik.
Mondjuk nem tudom, mitől nagyobb.
Ez az nem tudom, világos.
De a négy meccsen engem egyáltalán nem győztek meg a portugálok.
De hát szerintem senki nem.
Majd erről beszéltünk, de most visszatérve, a Modric azért ott mondott még valamit itt ezzel a varrozásról. Van ugyanannyi probléma van, mint annak előtte. Magyarán ezt szűrtem napból, amit mondott.
Az, ha jól értettem Tamás szavait.
Igen, most mindjárt vagyok biztos. Mindjárt megkeresem, és
addig mondom, tehát ha jól értettem a szavaidat, akkor nem feltétlenül van önmagában annak jelentősége, hogy egy gép, amely tudja mutatni, hogy bármiféle kontakt volt-e a labdával, de mert a gép ugye kimutatott, volt egy kis eltérés, tehát tényleg mintha felborzolta volna a horvát hajszálat, és az akkor már hozzáérésnek minősül, de ez legfeljebb annyit von maga után, hogy amivel a VAR azért túl azon, hogy tönkreteszi a futball szellemiségét, ez biztos, de ettől még mondjuk lehetne abszolút igazságos, de mondjuk a VAR-t szoktuk, vagy szokták azzal bírálni, hogy ott is emberek ülnek, de most ebben az esetben itt akkor nem emberek ülnek, mert ebben az esetben majdnem arról van szó, mint hogy a gólvonal mögött volt-e a labda, amihez megint nem kell ember, mert ugye bevonalazzák a kaput.
Hogy Modric mondott valamit a varrozásról, és az jutott
de eszembe, a portugál haj borzolódik, akkor lehet, hogy
de nekem
nem
a varrozás az már gyakorlatilag olyan, mintha káromkodnának az emberek. Tehát amikor már arról beszélnek,
persze,
akkor nekem ez már olyan kvázi szitokszóként megtaláltattam más, mert igen, engem most már nagyon érdekel, hogy mondott.
Na, tehát onnan indulunk, hogy ugye a labdában, ezekben az Adidas labdákban, amiben most játszanak a világbajnokságon, mindenféle érzékelők vannak, és ezek az érzékelők ugye azt is közvetítik, hogyha valaki, tehát egyértelműen jelzik, hogyha hozzáérnek a labdához. Most ugye ott a beadásnál felugrott a horvát játékos, és amikor ő megcsúsztatta a labdát, akkor az egyértelműen jelezte ez a jeladó egység, hogy ott hozzáért a labdához. Ugye itt előállt a les helyzet, mert egyébként a kapu előtt lévő horvát játékos...
Abban a pillanatban lesen volt.
Igen. Ugye az volt a vita tárgya, hogy egyébként azt szoktuk ugye mondani, meg azt mondjuk a labdarúgásban, hogy ellenféltől kapott labdánál ugye nincsen les, és ugye az volt, hogy a csúsztatás után a portugál játékos... Na de itt viszont van egy olyan szabály, hogyha ez a mozdulat, amikor ő ott hozzáér a labdához, most a portugál játékosról beszélek, mondjuk a háta, ez nem egy szándékos mozdulat.
Akkor nem befolyásolja
a játékhelyzetet, érvényben marad a les.
Tehát úgy mondod, ezért, hogy kivesszük.
Ezért les lett. Tehát értem. Az lett a... Az
tehát magyarán akkor ez egy jó ítélet.
Azt hittem, igen, ez jó, alapján. De én azt hittem, hogy a hajborzolásra mondod, hogy az abban semmi szándékosság nem volt, és akkor mi legyen?
Nem. Tehát jó, az, a lényeg, hogy a labdában benne van ez az érzékelő, ez ugye mindenfélét mutat, és akkor ott, amikor a horvát játékos megcsúsztatta a labdát, akkor egyértelműen volt a leshelyzet, csak ugye az volt a vita, hogy egyébként a labda igazából a portugál, mondjuk értjük, hátáról került oda, és akkor most akkor van eles vagy nincs.
Ami nem a portugális.
Nem, az bennem ilyen vita nem volt, mert nekem
van írva a szabálykönyvben.
Hát ezek igen.
A Máté azt mondja, hogy ez le van írva.
Hiszem, hogy ez így
hogy,
van.
Hogy, hát hogy a szándékos vagy nem szándékos a mozdulat, az ugye megítéli, hogy akkor van lesz helyzet, vagy nincs lesz helyzet.
A hátával ritkán szándékos.
De azért láttatok annál a gólnál, míg gól volt, vagy míg volt érvénytelenítve a Ronaldo feje, az azért sok mindent elmondott.
Tehát, aki az... már akkor evo cserélve, ugye, ott ücsörgött a padon.
De akkor is látta a fejét, hogy ugye 0-1-ről 2-1, igen, a legvégén kapsz egy gólt, amit aztán nem, de hogy az azért mindent el... Nekem nem tetszenek a portugálok. De tudok még ilyen másik csapatot.
Hozzáteszem, ha valaki kap így egy gólt a legvégén, nincs ez az ember, akinek nem ilyen a feje. Tehát
ez így van, csak azért innen az visszajönni lélektanilag azért...
Nem tudom, hogy a kollégák hogy gondolkod, vagy hogy látják a játékukat a portugáloknak. Értem, hogy neked nem tetszik a... Nem tetszenek
nem
a portugálok. Vagy nem meggyőző.
Igen.
Egyébként nekem se. Tehát nem ezen, ebben nincs vita.
Esetlegesnek nevezném. Igen, nem látom, hogy mit akarnak
én,
csinálni.
Én a hajnal 5-kor a Svájc-Algéria mérkőzést tudósítottam, úgyhogy a portugál-horvátnak csak az összefoglalóját néztem meg, de az összefoglaló alapján én azt láttam, hogy azért igyekeztek, vagy próbáltak focizni a portugálok is, de mintha nekem az összefoglalóban az jött volna át, hogy összességében azért mégiscsak a horvátok voltak jobbak, ha a játékot nézzük.
Hozzáteszem, hogy a meccs elején volt egy-két iszonyatos védés horvát részről, uh-huh, és ez lehet, hogy egy sima portugál győzelem lett volna, ha az első, mert az első félidőben jobbak voltak a portugálok.
Igen.
Na de a második félidő alapján meg gond nélkül ki is esettek volna.
Most egyébként a portugálok játékáról beszélünk, ugye itt a Roberto Martinez nevét meg kell említeni, mert egyébként a belgák azt mondták rá, hogy sikerült a nagy generációval semmit. Egyébként hát nem igaz, mert 18-ban voltak, de tulajdonképpen a belgák úgy, belgákban ez úgy csapódik le, hogy semmit nem ért el a De Bruyne-féle brigáddal, és most, hogy akkor továbbállt, és a portugáloknál csinálja ugyanezt.
Most velük nem ér el semmit.
Itt van egyébként itt egy nagyobb puttonya szerintem teherként, ugye vinni kell a Cristiano Ronaldot. Szerintem ezen a VB-n a Cristiano Ronaldo teátrálisabb, sokkal inkább pozőr, mint eddig. Régebben többet futballozott, és kevesebb volt a színjáték.
Egyébként most ezen a meccsen nem volt rossz.
Igen. Ettől függetlenül furcsa volt, hogy cserélték. Nem?
Igen, de én azt mondom, és egyébként...
Ez jelzi, hogy mekkora volt a baj.
Nálam is...
Igen, ezt akartam én is mondani, amikor ég a ház, akkor már nem lehet...
Úgy éreztem, Martin, ez, hogy most már fordítunk, de ezt valahogy meg kell tartani, mert mi lesz itt, ha még 2x15 perc, és úgy éreztem, akkor kell egy ember, aki ehhez többet tud hozzátenni.
Így van, de egyébként ebben a vitákban az volt a konklúzió, hogy azért rossz a Martinez taktikája, mert nem hagyja egyedül, tehát egyedül kellene hagyni a Ronaldot, egyedül aztán vagy megoldja, vagy nem. Hogy így bezsúfolódik ezzel a sok rövid passzossal az egész portugál csapat, és akkor hiába indul a Ronaldo, akkor már nincs tere, mert azért még mindig gyors. Tehát magyarul, tehát azt mondták az okosok, hogy a Roberto Martinez talán gajra teszi a portugálok játékát is.
Mondjuk
nem tudom.
Mondjuk a belgák lehet, hogy aztán majd ennek a világbajnokságnak a vége felé vissza fogják sírni
jó,
a Martinez,
Hozzáteszem,
hogy azért különleges, hogy a portugáloknak dadog a játéka, vagy alig van játéka, játékuk, mert hát azért itt a BL győztes Paris Saint-Germain és a Premier League sztárjaiból áll Ronaldo körül, mögött a komplett, tehát itt Vitinyák vannak, Bernardo Silvák vannak,
úgy érzem egyébként,
itt nagyon komoly futballisták vannak, és mégse. Valahogy
nem ismerem a Ronaldót, de azt kell, hogy mondjam, kicsit úgy néz ki, mint hogyha többiek kerülgetnék. Tehát néha elég sűrűn ez a néha, mintha rossz helyen lenne a csapatnak a Ronaldo. Ezért bízunk, mert egy gyors pali meg tud futballozni is, de ugye lekapni, ahogy te mondtad, csak a végén, amikor már úgymond gáz van. Nem tudom. Na, ez egy nehéz helyzet a kapitánynak, azért mondjuk
ki. Két dolgot hadd vessek fel, az egyik az csak egy, azt egyszerűen jó volt nézni, hogy egy
Cristiano Ronaldo és egy Luka Modric vezeti ki a két csapatot, mm-hmm. akik ráadásul egymást nagyon szeretik. Tehát
még, a végén is. Még igen.
Tehát ez azt mondom, ez lakalappal, meg hát ketten együtt, ugye ez még csak 200 évesek, úgyhogy ez jó egy ilyen futball VB látni ilyet, és többet azért őket már, hát Modricot már nem fogjuk látni, és Ronaldo se valószínű, sokat látjuk. A másik meg az, hogy amikor megmutatták azt a tényleg hajszányi jelet, ami azt jelentette, hogy hozzáért ott a horvát hajhoz a labda, arra gondoltam, hogy ha ezt így ki tudja mutatni az a szerkentyű, ami a labdában van, akkor ez hogy jelez ki, mondjuk, amikor Ronaldo 30-ról rárug egy szabadrugást?
Ott mi lehet?
Annak milyen amplitúdója lehet?
Ezt nem tudom, de egy érdekes kérdés hát ezek képen, mert vagy egy kommentelő, vagy egy horvát játékos, hogy mi van akkor egy légyszárra? De tényleg, ezek szerint azt is mutatni kéne.
Lehet, hogy ez volt az. Egy légy.
Hogy ahogy repült rá, szállt.
Egy portugál légy.
Ez jó.
Ronaldo ügyre visszatérve, meg a támadó szekcióra, a portugál válogatottal kapcsolatban nekem ez már nem a mostani világbajnokság, hanem a korábban feltűnt. Szerintem van egy rettenetesen alulértékelt támadója a portugál válogatottnak, ez a bizonyos Gonçalo Ramos, aki ugye most is fejelt egy gólt két ember közül, de már láttunk tőle ennél sokkal fifikásabb megoldásokat és nagyszerű gólokat, és azért mégiscsak ő is a Paris Saint-Germainben futballozik, zárójel, ott sem kezdő, mert ugye ott
mondjuk
a
Dembélé, nincs nagyon könnyű dolga kezdőnek lenni.
De szerintem ő egy nagyon jó képességű középcsatár, és hogyha, amit a Gábor felvetett, hogyha nem kellene kerülgetni a Cristiano Ronaldo-t, vagy nem lenne ott a Cristiano Ronaldo, szerintem simán kezdő lenne a Ramos, és nem vagyok benne biztos, hogy ő nem tartana mondjuk körülbelül olyan gólszámnál, mint mondjuk Haaland a norvégoknál.
Azért kíváncsi leszek, hogy a spanyolokkal folytatják a portugálok. Kíváncsi leszek, hogy az a meccs azért alakulhat úgy, hogy Martíneznek már a saját állására kell tekintettel lennie, és akkor azért lehet, hogy Ronaldo kevesebbet lesz pálya, meg alakulhat úgy is, hogy berúg két szabadrugást, és meg kiverik a spanyolokat, tehát bárhogy alakulhat, de azért az előbbire talán egy picit nagyobb az esély az eddigi játékokat látva.
Én azt gondolom egyébként, ugye most akkor ugorjunk a spanyol, egy pillanatra ugorjunk. A spanyol, de ugorjunk egy pillanatra a spanyol-osztrákra. Azért a spanyoloknak nem csak a játékerőbeli különbség miatt bonyolultabb a portugálok ellen játszani, a portugáloknak pedig könnyebb a spanyolok ellen, mert ugyanolyan labdatartásos játék van, tehát én azt gondolom, hogy itt igazán veszteni valójuknak jó persze az eredmények alapján, és a spanyoloknak van.
Hát ez világos persze. Még csak ők az Európa bajnokok.
És a portugálok pedig, hogy mondjam, tehát nyugodtan játszani, ez egy hasonló stílusú csapat, mint az övék. Tehát,
én sem mondom, hogy lejátszott az
a meccs. Nem egy lejátszott meccs. Nem, így van, nem egy lejátszott meccs.
Én sem gondolom, hogy lejátszott meccs. Igazatok van ebben, amit mondtok. Én visszakanyarodva félig az előzőhöz, megnézném azt, hogyha nem a Ronaldóval kezdene. Martin, ez nem fog előfordulni nyilván.
Azt én is megnézném,
nyilván.
Mert ilyen nem
biztos,
lesz.
Hogy kezdeni fog Ronaldo, de hogy megnéznék egy olyan portugál-spanyol csatát, ahol a portugáloknál nem a Ronaldo a kezdőjék, hogy akkor milyen futballt látnánk, meg milyen esetleges adókapokot, vagy
na jó,
vagy
de aztán meccset képzeld el, hogy nem ő a kezdő, és a 20. percben 2-0-ra vezetnek a spanyolok, hát onnantól...
De akkor ugyanaz, mintha ő a kezdő, és 2-0-ra vezetnek a spanyolok, tehát tulajdonképpen nincs jó.
De a megítélése más, mert onnantól kezdve...
Hát onnantól kezdve a Ronaldo lesz a hibás, ugye?
Nem Ronaldo, hanem...
Nem, a Martínez.
Vagy a Martínez.
Nem, a Martínez mindenképpen hibás lesz, de onnantól Ronaldo hőség.
Próbáltam keresni, hogy nem az edző, de hát mindenképpen ő lesz, vagy a szövetségi kapitány lesz a hibás. Nem tudom, de nekem egyébként a spanyoloknak a osztrákok elleni meccse az szimpatikus volt a játékuk, meg ugye a VB előtt azért sokat beszéltünk róla, hogy hogy Ausztria jó focit játszik, meg...
De annyira nem.
És hát itt most kiderült, hogy ez egy bizonyos szintig elég volt, de amikor már egy ilyen jó erőkből álló spanyol csapat jön szembe, akkor ez már nem elég.
Nagyon csúnya dolgokat mondani, hogy bár itt lettünk volna mi, tehát mi játszanánk.
Hogyne, de hát amikor
Ausztria előttünk jár, most Ausztria önmaga a valós tudásához képest egyébként gyengén szerepelt ezen a VB, a valós tudásához képest, hát, önmagához képest is gyenge volt.
Nálunk most már egy éve van egy osztrák kapcsolódási pont, és pont úgy jött hozzánk a fiú, hogy a Géliával játszottak, ugye az
na jó, hát ott.
De nem is az, hanem, hogy pont azt mondta, hogy tovább jutunk, hogy kiessünk. Tehát, hogy ugye előre ez volt az álláspont,
Hát ott még most se tudják, hogy jutottak végül tovább, de...
Igen,
de
tudom.
Tehát, hogy, de így ők hazajöhetnek. Tehát
Pista jól mondja egyébként, ez az osztrák csapat önmagához nem egy jó, de önmagához képest rosszul játszik.
A selejtezőkben, meg az előkészületi meccseken extra dolgai voltak, és valahogy ez a VB-n nem jött ki, nem a spanyolok ellen nem jött ki, hanem mondjuk Jordánia ellen is alig jött ki, ugye ott nyertek, de nagy nehezen. Argentinok ellen ugye egyáltalán nem, bár stabilak voltak, de nem volt pillanatnyi kétség se, hogy az argentinok nyernek, és Algéria ellen se jött ki, mert lett egy ilyen krimi beillő 3-3, és ők örültek, hogy élnek, hát igen, hogy életben maradtak.
És aztán utána meg ugye, amiről beszélünk, hogy utána szembe jött a valóság itt a spanyolok elleni meccsen, hát mert igazából hogyha valaki látta azt a meccset, olyan nagyon nagy momentumaik nem voltak az osztrákoknak.
Na, semmi kér. Viszont én belealudtam, megmondom őt.
Én a spanyol osztrákot azt simán végignéztem.
Én belealudtam,
végignéztem.
Valószínűleg ezért tudtam felkelni, és jobban simán jártam a portugál horváttal.
Igen, de rettentő érdekes mérkőzés is lehet a spanyol-portugál. Meg lehet nagy bukta is.
De ugye mindenki a portugál támadó fociról, meg a Ronaldo helyéről a támadásba beszél, de a portugáloknak világklassz is védőik is vannak. Tehát azt azért ne felejtsük el, hogy...
Sőt! Hát egyszerre mondjuk, egy, kettő, három, sőt!
Szóval itt amikor arról beszélünk, hogy spanyol-portugál mi lesz, azért beszéljünk arról, hogy a Jamalnak se lesz feltétlenül a nagyon könnyű dolga. Igen. vagy a Bajnának, de nem lesz feltétlenül könnyű dolga, vagy az Oyarzabalnak, aki most mennybe ment, mert mekkora találmány.
Egyébként, ha már a Gonzalo Ramost említettem a portugáloknál, úgy alulértéket támadó, szerintem az Oyarzabal ilyen a spanyoloknál, tehát, hogy rengeteg fontos gólt szerzett, és nincs annyira sztárról.
De La Fuente kitalálta, így van.
Pedig egy nagyon meghatározó játékos, és ő még hozza azokat a jeleket, amit a klasszikus 9-esektől láttunk régebben. Tehát a helyezkedésében, meg abban, hogy egy érintésből, ahogy ugye az osztrákoknak is lőtte a gólt. Úgyhogy szerintem ő is egy kiemelkedően jó játékos, de valahogy nincs annyira a Rivalda fényben.
Majd most lesz.
Valaki azt mondta azért, mert nem sztárklubban játszik, és ez játékostárs mondta.
Ez majd fog.
És egyébként valamelyik spanyol játékos, aki nincs kint a VB-n a keretbe, láttam valamelyik közösségi oldalon a VB előtt, hogy akkor tippelje meg, hogy ki lesz a, nem tudom, tornajátékosa, meg ki lesz a világbajnok, mint is. És volt egy olyan kérdés, hogy ki lesz a gólkirály, és ő Oyarzabal nevét mondta be, amin én meglepődtem, de hát aztán persze messze van most még a Messi-től, meg a Mbappé-től, akik ugye hát ott azért nem vannak.
Itt öten fognak 10 gól felett rúgni a végén, ami összesen azt hiszem 3-szor fordult elő a VB-k történetében.
Igen, de ő abból a megfontolásból, hogy meglepetés kell tippelni, mert csak akkor lehet egy 40-es.
Hát de ezért mondom, hogy olyan értelemben meglepetés, hogy ugye mindenki a Mbappéra figyel, Messire figyel, Haalandra figyel, a gólszerzés, Kén, stb. És hát közben van a spanyoloknál egy ilyen figura, aki egyébként...
De van ezzel kapcsolatban egy érdekes dolog szerintem, ugye, mert az ilyen labdabirtoklásos csapatoknál nem tudni, hogy most annak a következménye, hogy sakmatra játsszák a helyzeteket, és tulajdonképpen már elnézést te is állhatnál, és berúgnád, vagy az Oyarzabal az, tehát egy olyan jó futballista, aki nem, tehát nem, hogy mondjam, nem véletlenül van jókor jó helyen, tehát ez számomra még nem tisztázódott.
Én tegnap próbáltam nézegetni az ő mozgását, meg a helyezkedését, hogy pont emiatt, amit te most felvetettél, hogy akkor ő csak úgy valahogy megtalálja a labda, mert egyébként
gondoltam.
Mindig jó helyen van, vagy hogy ő tudatosan helyezkedik egyébként úgy, és azért én vélek felfedezni nála valami olyasmit, hogy ő pontosan tudja, hogy mi a játékuk, nyilvánvalóan.
Ez azért a spanyol válogatott.
Igen, tehát tudja, hogy mi fog történni, és ő annak megfelelően helyezkedik, és ott annál a gólnál is szerintem az egy teljesen tudatos mozgás és elmozgás volt a védőtől.
Jó, meg ahogy berúgta, igen,
mit
szóval nem...
Müller,
nem
aki mindig mondják, hát már megint a Müller elé pattant a labda, de ez nem lehet véletlen,
igen,
hogy egy ember 10 évet végigjátszik úgy, hogy minden labda ő elé pattant. Azért, mert tudta, hogy hova, tudta, hogy érezte, elővételezte.
De hát hogy sok ilyen játékos volt már a futball, szerintem láttunk ilyeneket, meg láttunk olyanok.
Az igazi gólgyárok, azok voltak, persze.
Ugye ennek a állatorvosi ruha volt az Inzaghi, akinek mindenhonnan bepattant a labdát, mindig arra járt, és akkor valahogy eltalálták.
És a fő állatorvosi lovak azok, akik egyébként nem, de egy VB-n igen, mint Rossi vagy Szkilácsi.
Igen.
Akik,
igen.
Főleg Szkilácsi, mert Rossi azért menő volt, csak ő sem rugott ennyi gólt, de Szkilácsi ezt semmit sem csinál, csak azon a VB-n viszont rugott 6 gólt.
Igen, de ennél a spanyol fiúnál én úgy látom, hogy azért itt van tudatosság abban, hogy esetleg ő rá játsszák ki ezeket a helyzeteket, és ő majd be fogja rúgni, mert
és melyik csapatba fog játszani ősztől?
Hát azt... Sajnos nem jövök az ügynöke.
Mert a jó Isten sem menti meg a VB-n csilló nem nagy csapatba játszó játékosokat attól, hogy egy nagy csapatba folytassák, az általában hát az így szokott lenni.
Az biztos. Meg de szerintem látjuk is, főleg a kisebb országok játékosainál, ugye adott esetben a kapusoknál, az elején ugye a zöldfoki köztársaság kapusáról beszéltünk, most itt a kongói
elején,
kapus.
Hát most hajnalban Argentina ellen.
Most majd igen, most majd megint beszélünk róla, vagy lehet, hogy beszélünk róla.
Azért de aztán beszéljünk róla.
De aztán itt volt a kongói kapus, ugye, aki itt az angoloknál az első fél időben mindent gyakorlatilag nem, semmilyen módon nem tudtak neki gólt rúgni. Hát ők megpróbálják, gondolom, magukat eladni egy ilyen eseményen.
De 40 éves Lozinja nagyon már nem adja hát el magát nem.
De az Insta oldalát eladta.
Hát azt el.
Pickfordnál jobban
még. Szerintem ő már így jól is van.
Pickfordnál jobban, ezt szeretném még egyszer megjegyezni.
Empasi, az a kongói, ugye? A,
így van.
40 évesen a közösségi média követői szám növekedésével ő már meg is van, nem?
Persze. Na, de hát ez ilyen a világ, ezt tudjuk, hát ez teljesen természetes.
Na, ha már góllövők, beszéljünk egy kicsit Erling Haalandról, akivel kapcsolatban ugye az a hír jött, hogy született egy norvég kislány, akit Haalandról neveztek el. Egy pillanatra azt hittem, hogy az a neve, hogy Haaland, de nem, Erle, az lett a neve. Mert abban a pillanatban született, amikor Haaland a győztes gólt rúgta a kongóiaknak, és
ő kislány, ugye?
Ő kislány, mármint. Hát a kislány született abban a pillanatban, amikor Haaland a győztes gólt rúgta a kongóiaknak, és állítólag a papa akkorát ordított, mint a...
És ugyanazt a nevet kapta, mint egy férfi. Erre akartam utalni.
Nem, mert hát nem Erwin, hanem Erle. A női változat.
Ja, jó, nem értem. Jól van, csak mert úgy elnyelte.
A papa földön túli boldogságába ordítozott, de nem amiatt volt földön túli boldog, mert kislánya született, ami teljesen normális lett volna, hanem bent volt,
hogy egy másik szobában volt.
Hát úgy másik szobába, de ott. Tehát,
azt értem, na, csak lehet, hogy még nem szóltak neki.
A mama hallotta.
Igen. Azért így átélvettet, hogy négy ön közül én éltem át ezt kétszer, tehát az, aki arra tud figyelni, hogy a másik szobába éppen amikor azért vagy nagyon kellett visítani, üvölteni, vagy nem tudom, vagy már megszületett ugye
itt szerencsétlen véletlenek játszhattak közre, mert
mondom,
ugye
olyan
ugye a Haaland utána lépett egyébként, mert úgy érezte, hogy rosszul pattantalak, lépett is utána.
Nem volt egy klasszikus zicserti
használat. Én szerintem még ott, amikor futott el a kapu előtt a gól örömében, még akkor se hitt el, hogy ez gól lett, mert ő nem egészen erre számított.
Utána indult a labdának, hogy belecsúszik Szalai Ádám módra, hogyha a kapu mozdulna felé.
Igen, de már arra gondolok, hogy ugye a baba éppen akkor érkezett meg, amikor egyébként egy továbbjutást érő gólt szerzett, mert ugye itt valószínűleg a papa azért izgult ennyire, mert hát nem állt akkor tovább. Tehát, hogyha ez 4-0, és az ötödiket rúgja a Haaland, akkor valószínűleg a gyerek mellett van, meg az anyuka lehet, mellett.
De ha már van négy gyereke, és az az ötödik, akkor meg ugyanúgy
akkor
meccset nézett.
Akkor
meg
érdekesebb a meccs, igen.
De kedvesek.
Na, beszéljünk Harry Kane-ről, mert most már szó volt.
Wow.
Ole Zabárról szó volt, Bappéről, Messiről, Harry Kane-ről még nem volt szó. Egy nem különösebben jó játszó, már-már kudarcba fulladó angol válogatott gyakorlatilag egyedül a Münchhausen báró módjára saját hajánál fogva kihúzott.
Hát ezt jól látod.
Kihúzott, és egyedül megnyerte nekik, nem? És hát a második, a győztes gól az mindegy, hogy kinek, mindegy, hogy ki ellen rúgja az ember.
Én akartam is a másnap megjelenő Nemzeti Sport címlapjára reagálni ennek kapcsán, mert tökéletesen igaz volt, ami ki volt írva, de ez mégiscsak egy csapat.
Igen, de ez mint csapat.
Igen, csak mint csapat.
Ez az Anglia, mint csapat. Nem biztos, hogy tovább jutott volna, hogyha nem Harry Kane.
Azt értjük, de mivel csapattag. Tehát hát szerintem ez ezt nem, a kettőt nem lehet külön kezelni. Szerintem. Én nálam.
De azért megpróbáltuk.
Nem nyugodtan, de több ilyen csapat van,
minden
nem?
Minden esetre.
Az egyikben az a nagy név kerékkötő, a másikban ugyanúgy viszi. Nem tudom.
Hát mondjuk
lefotbolozta Kongó egyébként, maradjunk annyiba, tehát lefotbolozták őket. És egyébként a sokak által már elnézést a lábjátéka miatt, a passzjátéka miatt, a nagyon értékelt Pickford, aki egyébként szerintem, aki egy kapus védjen, ne arra legyünk büszkék. Persze. Tehát gyakorlatilag nem akarok ilyet mondani, de hát nem tartozik igazán jó kapusok közé. Lehet, hogy lábban nagyon jól épít, de jó, megoldják
most
mások. Most
az elmúlt mit tudom én, 70 évben Gordon Banksen és Peter Shiltonon kívül volt normális angol kapus, mert szerintem egy se. Szímen se. Tehát már a világszinthez képest.
Nem, ebben mondjuk igazad hát, van.
Valahogy Anglia, amelyik azért mondjuk mezőnyjátékosban azért kitermelt megfelelő klasszisokat, valahogy a kapusok lehet, azok, hogy, azok lehet, nem ott hogy születnek.
Fel kéne dobni a magyar-angol futball együttműködést úgy, hogy a kapus tudásunkat
igen,
azt
igen, mert az meg, igen,
ők meg segítsenek a mezőnyjátékosokat.
Ők megadják ide Bellingham.
Mondjuk Bellingham pont kihagyta a második gól. Tehát én azt hittem, ő fogja azt berúgni. Tehát szerintem a Kane... Hát én nem tudom, hogy ti azt gondoltátok-e, hogy a gól lesz, mert szerintem azt lehet, hogy ő se gondolta.
Ja, hát...
Hát ugye ott elment a Bellingham,
hát
és én azt hittem,
a második gól az, ami csodálatos
és
gól.
És én azt hittem, hogy ő azt ott szépen berúgja, de ezt nem sikerült.
Hát
azért az nagyobb helyzet volt annál, mint igen, ami igen, lett belőle.
Igen, de a Kane-nek a megoldásai... Tehát, hogy a...
Te gondoltad, tehát, hogy jó, így utólag már könnyű, de ez egy hatalmas gól volt szerintem.
Persze.
Ez egy gyönyörű gól volt.
De ezért mondjuk azt, amit mondunk, hogy persze csapatjáték, csak Kane körül jelenleg nincsen csapat.
Tehát az, nem kell kerülgetni.
Az van. Hát kerülgetni nem kell, meg ő próbál segíteni.
Maximum azért, mert visszamegy a kezdőkörbe labdát összeszedni, meg irányítani, meg hát, mert ő azt is csinálja.
Próbálja segíteni a csapatot a legjobb tudása szerint, ami egy nagyon magas szint, csak amikor 83 percig nem sikerül segíteni a csapatot, akkor kénytelen egyedül megoldani. Az egy másik kérdés, hogy ő egyedül meg tudja oldani. Tehát az nem kérdés, hogy főleg ugye, mivel a Bayern Münchenben is ezt a kicsit ilyen hamis kilencest játsza, vagy nem tudom, hogy nagyon sokat jön vissza a labdák, és sokszor ő veszi fel a félpályán a labdát, és indítja a szélsőt, és tehát, hogy ő nem az a klasszikus középcsatár már, ami mondjuk még a Tatnemes idejében volt,
hát,
hogy ott van elől, és akkor rá lehet rúdosni a labdákat, és akkor fejjel meg gólt szerez meg minden. Ennél már sokkal többet tud, de lehet, hogy az angolok már nem lennének versenyben, hogyha nem lenne Harry Kane-jük.
Könnyen elképzelhető, hogy innen folytatjuk mindjárt, csak előbb jönnek a hírek.
Ez a Nemzeti Sportfőr a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sport Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Az Zalaegerszeg védője Várkonyi Bence a Kerebákhoz igazolt. Folytatódik a budapesti nosztalgia szezon, marad a többnyire napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
A legjobb 32 között már csak 3 mérkőzés van hátra a labdarúgó világbajnokságon. Ma 20 órától Ausztrália játszik Egyiptommal Dallasban. A zöldfogi köztársaság éjféltől lép pályára Miami-ban a címvédő Argentína ellen. Az utolsó kiadó 8-ad döntős hely pedig a Kolumbia-Gána összecsapáson dől el szombat hajnali 3:30-től Kansas City-ben. Mindegyik mérkőzést élőben követhetik a Nemzeti Sport Rádióban és az M4 Sporton. Távozik posztjáról Julian Nagelsmann, a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. A német szövetség vezetői kérték a szakembert, hogy távozzon posztjáról, a Paraguaytól elszenvedett világbajnoki búcsút követően. Ő pedig úgy döntött, hogy beadja a lemondását. A német közlemény szerint Jürgen Klopp, a Borussia Dortmund és a Liverpool korábbi vezetőedzője, az Elsborgi központú Red Bull globális futballcsoportjának vezetője lehet Nagelsmann utódja. Az Zalaegerszeg labdarúgó csapata bejelentette, hogy Várkonyi Bence az azeri bajnokságban szereplő Karavágnál folytatja pályafutását. A Nemzeti Sport információi szerint a 24 éves védőjátékos 1 millió eurós átigazolási díj ellenében válthat klubot. Várkonyi 2023 nyarán először kölcsönben érkezett az MTK-tól, majd a következő idényben végleg megvásárolta őt az ETE. Stoller Fanni és az amerikai Elsa Muhammad kettőse 7-5-6-2-es győzelemmel jutott tovább a Wimbledoni teniszbajnokság női páros versenyének első fordulójából. A 16. helyen kiemelt duó a nyitókörben ukrán-japán párossal csapott össze. Lewis Hamilton, a Ferrari brit pilótája volt a leggyorsabb a Forma 1-es brit nagydíj pénteki szabad edzésén. A világbajnoki pontversenyben harmadik Hamilton mögött a VB illovas olasz Kimi Antonelli, illetve a monakói Charles Leclerc lett a második és a harmadik. A Silverstone-i program 17 óra 30 perckor a sprint kvalifikációval folytatódik.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Az ukrán hadsereg sikeres légicsapást hajtott végre katonai célpontok ellen az orosz megszállás alatt álló Krím félszigeten. Repülőgépeket és drónokat tároló hangárokat ért találat. Az ukránok drónokkal támadták a frontvonal közelében fekvő Tokmak város piacát is, a dél-ukrajnai Zaporizsia megyében. Az incidensnek 5 halottja és 18 sérültje van, közölte az orosz ellenőrzés alá von terület kormányzója. Egy férfinak maszkírozott ukrán nő követhette el a monakói robbantást. Hétfőn egy tehetős ukrán üzletember lakásánál helyezte el a robbanó szerkezetet. Az 58 éves oligarha, a felesége és a fiúk is megsebesült. A 39 éves elkövető Ukrajnából származik, jelenleg ciprusi állampolgár, és 2021 óta él Monakóban. A hatóságok keresik feltételezett tettestársait és a merénylet megrendelőit is. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellér tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre a több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból. Jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a munkálatok. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként múzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros főbb vonalán. Szombatonként a pesti rakparton, vasárnaponként a budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. Zugló és Zugliget között ugyancsak vasárnap nosztalgia trolibuszok állnak forgalomba.
Közlekedés.
Az erős forgalom miatt torlódnak a járművek az M1-esen Budapest felé Tata és Budaörs között. Az M7-esen a Balaton felé elindult a nyaralni készülők első hulláma. Ezért Érd és Székesfehérvár között időszakosan torlódik a kocsisor, számoljanak hosszabb menetidővel. Aztán távol a Fonyódnál kigyulladt az út menti növényzet. A 151-es kilométernél lévő Fonyód-Lengyeltóti csomópontban a határ felé vezető oldalon nem lehet lehajtani az autópályáról. Illetve az erős füst miatt a látótávolság is korlátozott, vezessenek fokozott figyelemmel. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
Időjárás.
A Dunántúlon, valamint az északi középhegységben többfelé borult, máshogy derült az ég. Délután a felhősebb tájakon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Holnap már országszerte napos idő várható eső nélkül. Éjszaka általában 12-17, holnap napközben 25-30 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 24, a Tisza tó 29 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 36 perc. Továbbra is Nemzeti Sportkör Kovács Erikával, Turi Gáborral és Kis Tamással. Azért még VB-zünk, nem is tudom már hirtelen hol hagytuk abba, Herikénnél nagyjából.
Heriként próbáltuk dicsérni nagyon, és nem dicsértük a csapattársait.
Így van.
Mi a helyzet? Kapusokról.
Mi a helyzet Lionel Messi csapattársaival? Ezt mondom azért, mert ugye ma Argentina is pályára lép, mégpedig a már emlegetett zöldfoki szigetek ellen, aligha ezen a meccsen születik meg a VB legnagyobb meglepetése, pontosabban ha az zöldfoki szigetek jut tovább, akkor ezen a meccsen születik meg, de erre mondjuk ezreléknyi esély. Igen, sem látni.
Amikor tegnap próbáltam valamiféle előzetest írni erre a mérkőzésre, akkor kerestem a zöldfokiaktól valamiféle nyilatkozatot, és a másodedző álltott a sajtó rendelkezésére a világbajnokságon, és
hát ki mást küldenének egy ilyen meccs, fontos meccs sajtótájékoztatójára?
Hát a többiek dolgoznak, hát a másodedző. Ja, ugye a többiek készülnek, meg edzenek, a másodedző meg elment nyilatkozni a médián. És ő azt mondta, hogy megtiszteltetés számukra, hogy egyáltalán
hát nyilván
pályára léphetnek, ami nyilvánvaló, de hogy nem fognak különösebben eltérni a saját stílusoktól, és nem akarnak csak a Messire koncentrálni, stb. Stb. Tehát elmondta ezeket a, mondhatjuk úgy, hogy lózungok, mert nem hiszem, hogy a hogy egyébként a szövetségi kapitány mondjuk azt mondja nekik, hogy ne, azzal a tízessel ne foglalkozzatok, hanem úgy mindenki találja meg az emberét, biztos, hogy oda fognak figyelni messzire. De hát
kieséses meccsről van szó, alig ha, azt hiszem nekik volt egy szabálytalanságuk az első meccsen.
Hát
spanyol,
most valószínűleg nem egy lesz.
Valószínűleg nem egy lesz, valami azt súgja.
Igen, az első mérkőzésükön, amikor a spanyolokkal játszották azt a 0-0-át, az csodálkoznék, hogyha ugyanazt meg tudnák csinálni az argentinokkal, már csak azért is, mert van egy Messi, aki bármit
nem
is...
nem fognak úgyse figyelni.
Bármit is nyilatkoznak, hogy nem fognak figyelni.
Ott
hát
Jamal.
Ott azért... igen, de ott Jamal valamikor a 70. percben...
Tudom, de azért utána sokat volt nála a labdom, a spanyolok nagyon játszottak Jamalra, miután beállt.
Igen, és ott erőlködtek is ugye azon az oldalon, Jamal oldalán. De hát ott valahogy kihúzták.
Leimerrel szemben ötször annyi se sikerült neki, mint az öltfoki bal hátvéddel szemben, akinek, bocsássatok meg, de nem tudom a nevét.
Igen.
Az ott leszedegette a lábáról a labdát folyamatosan.
Igen, de hát itt ugye a 0-0-val olyan sokat nem nyer az öltfoki köztársaság, mert akkor hosszabbítás lesz meg, aztán persze lehet papíron ugye el lehet jutni a 11-eseig, aztán történik, ami történik.
Azt jön Vozinja.
Igen, de nem gond, tehát hogy ez tényleg úgy, ahogy a felvezetőben mondtad, ez valószínűleg a bármi is történik utána a VB-n, ez a VB legnagyobb meglepetés lenne, hogyha a címvédőt meg tudnák viccelni az
oszlopja. Nem tudom, emlékeztek-e néhány hete a BL döntő előtt, azt mondta Tamás, hogy ő ráhatása van a meccsek végkimenetelére, úgyhogy itt most megjósolta a tuti argentin sikert, úgyhogy ezért fel fogok kelni éjjel. Hogy vajon mi fog történni?
Hát, na, azt jósoljátok meg inkább, hogy az argentinoknak egy persze erről ők is tehetnek, mert stabilan csoport elsők lettek, és nem kell magyarázkodniuk, de hihetetlen könnyű águk van. Tehát pont aki igazán nagy ellenfél lett volna az ágon, az átkerült a másik ágra, tehát nekik az elődöntőig, hát azt onnantól már semmi se könnyű. Na de ha Argentina mondjuk bejut az elődöntőbe, ugye ahhoz még két meccset kell nyernie, illetve kettőt.
Most
hármat, nekik még hármat.
Mert ők még
a
16-ba.
Na, de akiknek már csak kettőt kell nyerniük, ott mi, ez itt megjósolhatatlan. A brazil, norvég, mexikói, angol négyes, ugye ezek vannak egy kupacba, innen egy jut be az elődöntőbe, mondjuk az adott esetben az játszhat Argentinával, vagy aki onnan bejut, de onnan ki jut be. Tehát brazil, norvég, mexikói, angol, ugye mindegyik másért és másért lehet erre esélyes, de ti ott onnan kitippeltek?
Angolokat nem tippelem.
Én meg csak őket.
Na jó.
Szóba került itt a kén és az angol válogatott, most egy kicsit messzebb megyek el a dologtól, ugye a premiershipet a világ legerősebb, legjobb bajnokságának tartjuk. Ezt egyébként fenntartom, én is ezt mondom. Ugyanakkor az a véleményem, ami persze nem biztos, hogy 100%-ig igaz, de van benne egy ilyen spúrom, hogy nem mindig az érzékük alapján fizetnek a játékosokért. Most őszinte leszek.
Soha.
Persze, meg ugye azt is lehet mondani, hogy emberért annyit nem fizetnek, tehát már csak a humánum miatt sem. De például ott van az angol válogatottban ez a Gordon nevű gyerek. Ezt megmondom, hogy a Krapek mit csinál 10 perc előre. Tehát van egy egysíkú játéka, szóval ez nálam nem igen fedi le, hogy most...
De abból az egysíkú játékból szerezte a Kane a két gólját egyébként.
Ez igaz, ez is igaz.
Azt azért ne felejtsük, ezért
jó,
küldték be.
Ezt elfogadom, de... jó.
Na, amikor a VB előtt, bocsánat, csak annyi, hogy amikor a VB előtt beszéltünk arról, hogy az angol keretet hogy állítottat össze,
nincs Foden, nincs Palmer,
és hogy kiket nem vitt el, ugye akkor említettem rendszer alapú gondolkodást, ami a német edzők többségére jellemző, hogy valamiféle adathalmazból kihámozzák, hogy ahhoz, amit ők elképzelnek, mire van szükségük, és akkor lám-lám, itt van ez az Anthony Gordon, akit valamiért oda vitt a Tuchel, és most lehet, hogy most láttuk meg, hogy miért vitte oda, amit ugye eddig nem láttunk, mert ezt különböző mérésekkel ők megnézték, hogy akkor a Gordon nagyon jól alkalmas.
Ők arra, mérték, hogy, nem mi.
Igen, hogy kiszolgálja a Kane-t, és akkor abból ugye lehet valami. Lehet, hogy ez bejött, ez a húzás, és lehet, hogy azért működik ez a dolog, de hát a Gordon például nem a Premier, most már nem a Premier League-be fog ugye játszani.
Illetve lehet, hogy igen, hát az majd kiderül. Na, de ahhoz mit szóltok, mert az már tényleg nem mindennapos. Ugye eleve az, hogy három országban rendezik a VB-t, tudjuk, ez így van. Mexikó se játszik már sokáig otthon, hát lehet, hogy nem is játszik már sokáig, de az angolok ellen még otthon játszanak, ugye több mint 2200 méteren, onnan nekik ki se kellett mozdulniuk, amióta elkezdődött a VB. az angoloknak pedig, ha minden igaz, Kansas City-ben van a főhadiszállásuk, és Tuchel megmondta, hogy több nap kéne az átálláshoz, több napjuk viszont nincs, így viszont akkor gyakorlatilag a meccsre esnének be, de ezt meg a FIFA nem engedi, mert egy nappal előtte már ott kell edzeni, meg sajtótájékoztatót tartani, és hát ez most minden szimpátiától vagy antipátiától függetlenül, ez nem egyszerűsíti az angolok dolgát, viszont nagyban segíti Mexikóit. Mekkora az esélyelőség?
Nyilván ez így volt kitalálva, hogy Mexikó.
Nincsenek kétségeim. Akkor is tudtuk, hogy ez lesz így.
Ja, hát persze, csak mondjuk az angolok most szembesültek vele, mert most nem gondolkoztak ők szerintem még 3 héttel persze. Ezelőtt azon, hogy majd a
nem is kell egy
8 közéjutásért Mexikóba kell menni.
De szerintem magaslaton játszani.
Az az igazság, hogy Erikát el kell, hogy keserítsem, én sem az angolokra tenném a voksot.
Én sem tennék. De
az egy érdekes
mondatja.
Meccs ez az a Mexikóból, nagyon
érdekes,
én ezt várom.
Nagyon érdekes, szerintem az egyik legérdekesebb, nem biztos, hogy a legjobb meccs lesz.
De hogy az egyik legjobb hangulatú, azt tuti. Én azt imádom, azt a stadiont.
És nagyon-nagyon nagy kérdés, hogy mondjuk ezt a terhet, tehát így, hogy Mexikóban, ebben a stadionban, Mexikó ellen egy 8-döntőbe, hogy mennyi teher rakható még Harry Kane-nek a vállára, tehát mikor jön az, hogy ezt már ő sem tudja elcipelni, vagy mennyire tudnak a társak segíteni neki.
És nyernek ennek a brazilok.
Itt szerintem ezen fog múlni, hát aztán meg
vagy ugye... Vagy azon, hogy igen. Mexikó vállá, mint házigazda, mekkora teherben. Tehát, hogy ők pszichésen hogy fognak. Nem azt gondolom, hogy ők összecsukkanak.
Az a teljes flóba vannak, hogy Borsos Laci kollégánk jelentéséből az jött le, hogy amióta megy a VB, gyakorlatilag nem üzemel Mexikó. Tehát a boltok se nagyon vannak nyitva.
Úgy kezdték az egészet.
Csak ahogy megyünk előrébb, szerintem egyre nagyobb.
Hát azért én azt látom, meg a ugye a számok is, nem is tudom, azt hiszem Mexikó nem kapott még gólt.
Így van.
Ugye? Jól mondom.
Meg a spanyolok se, ezeket.
Talán 8-0 vagy valami ilyesmi a gólkülönbség. Tehát, hogy annyira beindultak erre a hazai VB-re, mármint maguk a játékosok, meg a válogatók, meg a csapat, meg íze, és a szurkolók, és...
Jó, hozzáteszem, hogy viszonylag víz ellenfeleik voltak, már ugye az egész VB mezőny tekintve.
Nyilván most lesz az első igazi erőfelmérő, persze, hát az
szerintem egyébként kevés ismerik, de az Aguirre egy nagyon jó edző. Tehát én nem vagyok róla meggyőződve, hogy nem jobb edző, mint most persze a Nagelsmann nevét mondani, könnyű dolog, de nem, mondjuk azért a Tuchel és a Nagelsmann között a különbséget zongorázni lehet, de szerintem lehet, hogy a Tuchelnél is jobb szakember az Aguirre, csak itt nem látjuk, nem tudjuk, de amit csinált ezzel a mexikai csapattal egyenőre, lehet persze, hogy az van, hogy a vége
lehet,
felé
buknak. Lehet, hogy jobb szakember, de még lelövik az utcán, ha kikapnak az angoloktól, mert azért annak van hagyománya.
Jó, de hát ez egy másik téma.
Ja, arra felé. Tudom, hogy igen. Kolumbiába inkább, de azért igen. Mexikóba se lennék vesztes szövetségi kapitány.
Hát nem nagyon éri meg. De hogyha azt kérdezed, hogy a másik, tehát hogy ebből a négyesből, amit mondtál,
az is nagyon jó meccs lesz.
Szerintem is jó meccs lesz. Én is azt gondolom, hogy ha Mexikó tovább jut, vagy ha az angolok leküzdik Mexikót, akkor a brazilokkal fognak találkozni.
Egy menetben vannak a brazilok, nem? Nekem van egy ilyen érzésem.
Nehezen indult be a szekér, megdöcög. Ancelottin azért érzem azt, hogy ő azért nagyjából tudja, vagy hát sejti, csak nem tudja, vagy tudja, de nem sejtette, nem tudom, hogy volt a mondás, hogy mit akar csinálni, és hogyan jutnak, és azt ne felejtsük el, hogy azért a norvégoknak a két húzó embere, ugye Haaland és Ødegaard, hát a brazil védelemnek az oszlopa az Arzenálba futballozó Gabriel, az Ødegaard a csapattársa nagyon jól ismeri, a Haalanddal meg gyakorlatilag a Premier League-ben,
ellene játszik
folyamatosan. Állandóan küzdenek, úgyhogy az is egy nagyon-nagyon érdekes meccs lesz, de egy hajszállal talán a brazilokat esélyesebbnek érzem, ha összekapják magukat. Aztán lehet egy nagy összeomlás, mint ahogy ugye volt annó a németek elleni 7-1-nél.
Hát azt talán azért kevésbé tudom elképzelni. Norvégia ellen, meg úgy általában ezen a VB-n. De azért ez most már Ancelotti csapata, nem? Szóval...
Igen, ezt akartam mondani. Tehát ez egy fontos dolog, tehát... Nekem is nagyon
rútul
nagyon nézett ki az elején.
De azért most már úgy megbarátkoztam.
Igen, mondom, összintén, a japánok elleni mérkőzésen nem értettem, hogy mit játszik Brazília. És még mondtam is a kollégáknak, hogy most tényleg ez a brazil futball, hát ne vicceljetek már, hát én nem ezen nőttem föl, ja. Én nem ezt láttam a braziloktól, hogy és akkor kiteszi oldalra, és akkor beíveli, és aztán a végén, végül is aztán ezekből a beívelgetésekből.
De japánok ellen nem kifizetődő ívelgetni, mert dolgot, annyira nem magasak.
Igen, de hát ugye vártam volna ezeket a brilliáns megoldásokat, meg a különböző.
Nincsenek már.
És most már nincsenek.
Ezek nem azok, illetve, a brazilok.
De vannak, csak az nem megy be, mint amikor Viniciusot befűzte magát.
Ezt akartam mondani, hogy azért Viniciustól még néha látunk azért olyan olyan igazi brazilos megmozdulásokat, nem olyan sokat, mint régebben, de azért néha látunk.
Na, majd jönne tőle.
Hát, na, ja, és igen, és ez a másik. Ha már beszéltünk, hogy Ronaldo, meg Roberto Martinez, hát Ancelotti a sztárjátékost, ugye a PR és marketing sztárjátékost, vagy nem tudom, mi volt a mondás, hogy milyen szempontból van
ott. Neymar marketing.
Na, ő viszont úgy látom, hogy jól kezeli. Mert
és minden sajtótájékoztató,
elmondja, hogy igen, hát úgy volt, hogy akkor majd...
De nagyon
majd,
jó, hogy velünk van.
Nagyon jó, hogy velünk van. A japánok ellen úgy volt, hogy úgy néztem, hogy akkor majd a hosszabbításra majd beállítom, és mindig ilyen jókat, mosolygok a nyilatkozatain, tehát hogy ő szerintem pontosan tudja, meg valószínűleg a Neymarnak el is van mondva, hogy akkor mi a mechanizmus, meg
persze.
Hogy kezeli, de hogy ott szerintem rend van, tehát nincs ilyen, hogy miért nem játszik Neymar, meg szerintem a srácok se kérdezik.
Az öreget ezért szerződtették, véletlenül.
Ő rendet tud tartani.
Tudták, hogy milyen állapotok bírnak lenni az öltözőbe.
Igen.
Na, szerintem a VB nagyjából ennyi, illetve az még
ez az egyik ág volt, és még van egy másik ág, azt nem mondtad.
Nem, hát ez már több ág volt, mert azért már spanyol-portugálról is beszélgettünk, hogy az a felső ág. De inkább beszéljünk arról még, hogy Nagelsmann távozik, mert ugye az mostanra lett faktum. Pedzegették, mondták, hogy le kéne mondania ezzel együtt.
Eredetileg azt mondta, hogy nem...
Eredetileg nem tervezte nem annyira, de most már írt egy olyan hosszabb posztot,
amiben... Nem tudom, hány millió euró, ez megolajozta a szándékot.
Írt egy hosszabb posztot arról, hogy tulajdonképpen mégis az a legjobb, hogyha beadja a lemondását. Jó, abban nincsen sora, hogy az előző két VB hogy szerepelt Németország, mert egyébként még ennél is rosszabbul, de azért ez se különösebben méltó hozzá, de ennél sokkal izgalmasabb, hogy szokás szerint megint felerősödött, hogy Jürgen Klopp kellene, mert ki más, hogy most már bújjon elő a Red Bull irodájából, ahol most már évek óta tartózkodik, és vállaljon feladatot, és legyen ő a kapitány. Jürgen Klopp habitusának mennyire felel meg az, hogy szövetségi kapitány szerintetek? Mert őt jellemzően a Kloppot mindenki szereti. Én nem nagyon találkoztam olyan emberrel, aki a nagy Klopp gyűlölő lenne, mert egy jó figura, egy igazi rock'n'roller.
Eleve egy olyan figura, szerethető figura, tehát hogy most a szakmától függetlenül, hogy most ő szakmailag mit csinál, egyébként is egy olyan...
Hát igen, most nem megbántva sem a Tuchel, sem a Nagelsmann kinézete, két savanyú jóska, most legyünk őszinték.
Főleg a Tuchel.
Igen,
aki amúgy az utódja volt Dortmundba a Kloppnak.
Jó, ez egy más kérdés, de amikor oda, most csak példaként mondom, nem tudom, melyiket tudjuk, mely csak nem mondhatom, melyik reklám volt, van, és akkor felét fordulok, és azt mondja, hogy ez az, vagy valami ilyesmi. Hát ezért tényleg ez egy optimista ember. De egy dolgot azért ne felejtsünk el, amikor ő most 14-be vagy 15-be került Liverpool, hogy volt? Tehát kellett neki jó pár év, talán négy is, míg 19-ben megnyerte, azt hiszem, akkor kettőt is, de tehát az első trófea, tehát volt abban már 3-4 év meló. Na most a német válogatottnál itt 3-4 év melóra nem igen van.
Már pedig VB-t 4 év múlva rendeznek.
Igen, tehát ahhoz most nagyon be kéne kapcsolódni a munkába, hogy 4 év múlva megnyerje.
De azért ez egy alapvetően teljesen más jellegű munka.
Na, teljesen.
Szövetségi kapitánynak lenni.
Hát igen, csak nagy kérdés, hogy nem fürdesz ebbe az adott legjobb játékosaid, mint hogy a Nagelsmann is tulajdonképpen befürdött, mert ennél kit válogatsz még ebbe a német csapatba? Mert én megmondom, hogy kit nem, tehát, de most ebben nem akarok belemenni.
Én megmondom, hogy kit nem
válogatsz. Azok közül, akik ott voltak,
igen, nem igen, 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 de most nem akarok ebbe belemenni. Ez legyen német dolog.
Nagyon helyes.
De azért lehet, hogy Kloppnak esetleg más elképzelései vannak, lehet, hogy bizonyos játékosokra más hatással van. Tehát azért
hát én örülnék, ha Klopp lenne, tehát már elnézést.
Edző személyének ne becsüljük le a jelentőségét.
Nem,
abszolút. Van,
nem. Én imádom a Kloppot, tehát nekem egyik kedvenc edzőm, hanem a leginkább. Most a Rossit nem számítom meg a Bognár Gyurit, de mert most ez egy más, ez Magyarország, de most nem, tényleg most...
Bog ezt a német válogatott élére. Na igen.
Ja, csak annyit szerettem volna mondani, hogy én sosem voltam, meg most biztos sokan nem fognak szeretni, sosem voltam, és sosem leszek nagy német szurkoló, főleg a válogatott szempontjából, tehát valahogy nekem sosem...
De Kloppot te is bírod.
De ha... Igen, tehát, hogy Klopp viszont az az edző...
Hát erre akartam kiukadni az előtt,
ezt akartam mondani, hogy Klopp viszont hát az
én nem azokról az emberekről beszélek, akik egyébként a németeknek szúkolnak, mondok, persze, hogy szeretik a Kloppot, hanem a Kloppot azok
de
is szokták szeretni,
meg
akik
nem. Iratkozatot végtelenül.
Abszolút.
Nagyon, nagyon szórakoztató, jókedélyű... Teljesen
komolyan
rendben
is
van.
Tud meg, tehát, hogy minden
nem benne. Fogok attól a németeknek szurkolni egyetlen egy tornán vagy eseményen se, hogy ő az edző, de kétségtelenül, hogy mondjuk szimpatikusabb, mint Nagelsmann vagy Tuchel, ez igaz.
Még Flick egész jó és volt ebből a szempontból.
És egyébként látom, igen. És egyébként látom azt is, hogy ő benne azért van annyi spiritus, amit te pedzegettél itt, hogy hogyan tud bánni a játékosokkal.
Hát a klubjaiban sikerült neki az esetek többsége.
Hogy esetlegesen, hogyha összeválogatja az általa legjobbnak gondolt 20-akárhány embert a válogatottba, a játékost, akkor azokkal megtalálja a közös hangot, és tud egy olyan játékrendszert építeni, amiben mondjuk egy Virc, vagy mondhatnánk még néhány nevet, akik most gyengébben játszottak magukhoz képest, mondjuk jobban érzik magukat, és ki tudnak teljesedni, és eredményesebb játékra képesek.
De van egy ismerősöm, hölgyről van szó ráadásul, aki Dortmundba él, és az ő tribünnek bérletese, tehát minden meccsen ott van, és amikor Klopp elment, és Tuchel jött, akkor találkoztam vele teljesen véletlenül Pesten, és teljes összeomlásban volt a nő, mert azt mondta, hogy minden sajtótájékoztatót élőbe követ a Dortmundnak a média felületein, és hogy a Klopp minden sajtótájékoztatója az maga volt a gyönyörűség, mert mindig mondott négy olyan dolgot, amit egész héten azon röhögtek, meg azt idézgették, azt mondja, hogy az a Tuchel, az meg valami katasztrófa, tehát megnézte két sajtótájékoztatóját, és fel akadta vágni az erejét, mert annyira nem beszél, ha igen, az is.
Szóval nem az a baj, hanem az angolok játéka is olyan egyébként, a kétre számítva.
Ez egyébként, amit mondasz, ez...
Átültette? Ja.
Jó. Ez könnyen elérhető, mert bármelyik videó megosztó oldalra, hogyha beütjük, hogy Best of Klopp sajtótájékozat tele van.
Há, persze.
Na, írjuk be, hogy Best of Tuchel, hát nem biztos, hogy találunk ilyeneket.
Hát majd ha megverik Mexikótak, mert akkor meg mindegy, mit mondok.
Hát akkor mindegy. Akkor
talán igen. Na, jöjjünk haza, meg jöjjünk ki egy kicsit a futballból, beszéljünk Milák Kristófról két szót, főleg amiatt, mert hát egyrészt úszik, mert azért ezt láttuk többször is az elmúlt időszakban, ebben óriási különbség az előző évekhez képest, másrészt egész jó időket és jó eredményeket ér el, harmadrészt meg ugye viszonylag frissen kiderült Szabó Ámostól, aki Milák felkészítésért felelős, vagy nem tudom, hogyan fogalmazzak, hogy indul az EB-n, ami ugye eddig nem volt... Ura. Nem volt önmagától való, meg az utóbbi években azért ez viszonylag ritkán fordult elő.
Na, és most tapintott erre a lényegre. Engem nem fog senki sem kollégák, sem a szúszószakma szeretni. Én azt gondolom, hogy ezzel nem kell foglalkoznunk. Tehát 19 éve vagyok úszószakíró a Nemzeti Sportban, sehol máshol nem jelenik meg Szabó Ámos interjú. Nem kell megkérdezni. Megúsztad a szintet, benne vagy az EB csapatba. Miért kell legtérdelni azért, hogy ő elinduljon, és most is mellébeszélés volt, mert nem fog váltóban indulni. Tehát, hogy félre ne értsetek.
Pedig az kulcs kérdés lenne.
Félre ne értsetek. Marhára örülök annak, hogy újra szeret úszni. Nagyon szeretem, ahogy úszik, meg amit tud, de azt gondolom, hogy ő már minden szinten túlment azon a határon, hogy kérdezgessük adott esetben az edzőjét, mert ő ugye nem beszél. Én ezért is nem foglalkozom ezzel a témával, mert szerintem nem tényező. Már az a része, hogy most vajon van-e kedven indulni az EB-n, vagy nincs-e kedven indulni az EB-n. Mert én azt gondolom, de mondjátok, ha nincs igazam, hogy aki egy ilyen szinten van, és megúsz az EB-t, és gondolkozik azon, hogy a magyar válogatott mezét felveszi egy világversenyen, hát nem tudom, hogy az a bajnok kategóriában nálam bele tartozik-e, vagyis hát nálam biztos nem. Nekem ennyi a véleményem. Szóval, hogy, és én azért tennék egy 3 pontot a mondat végére, mert ha minden így marad, én ott leszek ezen az Európa-bajnokságon, ha majd ott feláll a rajtköre és beér a célba, akkor majd leírom, hogy elindul az EB-n. Én hát nekem azért...
Remélhetőleg ilyen... akkor mást is le tudsz írni, hogyha... Ha már beért,
hát a nyilatkozat biztos nem. Célba. Én hát borzasztóan csalódott vagyok azért, hogy van egy német Nándink, aki elkeseredett annak kapcsán, hogy
nem
nincs
indul a
váltóba.
Így van.
Cserben hagyott nagyon sok embert Párizsban, hogy egy Kós Hubert, aki a világ legjobbjai közé tartozik, gyaktak könyörög mindenfajta fórumon, azért, hogy legyen váltótag.
Mondta, hogy már mellen is hajlandó úszni, csak jöjjön. Ezt mondta Kós,
nem? Szerintem minden szempontból rossz hatással van. Tényleg örülök neki, kívánom, hogy legyenek eredményei. Nyilván valószínűleg 100 pillangón lehetnek, ott mindenképpen jól halad. Bár áprilishoz képest azért rosszabbakat úszik, ezért ezt látni kell. Kíváncsi leszek én nagyon. Nekem
50 pillangó.
Hát igen, ott most úszott egy országos csúcsot, az nagyon vicces volt, mert a úszószövetség kiírta, hogy nyert.
De a régi az világcsúcs volt valamikor, nem? Vagy nem, ez már nem az volt?
Rövid pályán volt.
Ja, rövid pályán. Szabó Szevasztán.
És kiírta az úszószövetség, hogy nyert, és hogy pálya egyéni csúcs, meg stb. És így írtam a sajtósnak, hogy ez országos csúcs. és akkor visszajött, hogy basszus, azt nem is néztem, mert ugye nem vagyunk hozzászokva, azért most tehát tavasszal még nem szedett országos csúcs úszásban, ami nekem mindig felvett kérdéseket, akár gyorsmedence, akár nem, meg az is felvett kérdéseket bennem, hogy egyetlen egy Márton Richárd úszott most EB-szintet az utolsó alkalomnál Rómában. Nem tudom, Sós Csaba erre azt mondja, hogy nem a szintek erősek, hanem a mezőny lett erősebb. Szóval nekem van most egy kicsi hiányérzetem, így úszás, magyar úszás kapcsán, cefoljanak rám, de...
Te kósén az EB-re.
Igen, de nekem, és sőt, hamarosan hazajön, de hogy nekem vannak fenntartásaim.
Aztán, hogy a váltókban mi lesz, mert a váltókkal nyilván fel lesz dúsítva ez az EB-csapat, gondolom én. Mert,
igen, csak ugye erre mondja Németh Nándi azt, hogy természetesen legyen váltó, nagyon örülünk neki, de csak már, ő is csak hát, hogy ölhetett volna, és nem megúszta száz gyorsan az OB-n a szintet, és nem időzít például a csúcsformát, mert hogy úgyis betesznek a váltóba, ha meg már ott vagyok, úszhatok másikba, de ő nem akar más ellen menni, csak nyilván ez nem szül feltétlen jó.
Ezzel együtt Miláknak speciál szintjei megvannak, nem?
Nem arra Mirákra gondoltam, nincs hanem probléma. A többiekre, tudom, mert például belegondoltam, nincsen 4x200 gyors váltónk. Most
megmerülszunk.
Pedig volt Indianapolisban.
Hát de úgy, hogy most valószínűleg ezért fog a Késai Anyna csapatba kerülni szín nélkül, nem akarok sorsába lenni, mert nyilván nem Jakub Vivien ússza a 200 gyorsot. Tehát, hogy nincs annyi, tehát nincs 200-as gyors úszónk.
Na, időnközben leketyegett, ez volt a mai nemzeti sportkör. Hát egyfelől várjuk szeretettel, hogy mi lesz a párizsi Európa-bajnokságon, másfelől pedig ma is három mérkőzést rendeznek ugye a labdarúgó VB-n, köztük a legjobban várt Argentina zöldfoki szigetek meccset valamikor éjfélkor vagy egykor, nem is tudom pontosan mikor. Mi viszont akkor nemzeti sportkörrel itt végeztünk. Köszönöm szépen Kovács Erikának, Turi Gábornak és Kis Tamásnak. Mindjárt megyünk tovább az a futással.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A kosárlabda parketről a futballpályákra kalandozunk a Nemzeti Sport Rádió közvetítéseiben. Délután 17:30-tól a magyar férfi kosárlabda válogatott Finnország ellen lép pályára sorsdöntő világbajnoki selejtező mérkőzésen. Este 20:00-tól már a labdarúgó világbajnoksági a főszerep, ahol az ausztrál Szakkerosz és Egyiptom csap össze. Éjfélkor a címvédő argentin Albi Celeste a zöldfoki köztársaság ellen folytathatja remek sorozatát. A közvetítés sorozatot pedig éjjel 3:30-es kezdettel a dél-amerikai Kolumbia és az afrikai Gána izgalmas mérkőzése zárja.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál Elpap István. A múlt hét végén 15-ször lett világbajnok Majtényi Szabolcs és Domokos András repülő Hollandiba vitorlázásban. Ebből az alkalomból Majtényi Szabolcssal Szabó Szilvia beszélgetett.
Elmúltatok 50 évesek, 14 VB címmel a hátatok mögött. Milyen motivációval mentetek Németországba?
Szerencsére a motivációnk az adott. Szerintem gyerekkorunk óta ugyanaz a motivációnk, hogy szeretünk vitorlázni. Úgyhogy ez adja meg az alapot az egészhez. Mivel nem egy ilyen húsdarálóba vagyunk, mint mondjuk egy olimpiai osztály versenyzői, akiknek kötelező a vízen lenni, illetve ezzel foglalkozni 300 napot per év. Ezért mi inkább szomjazunk arra, hogy a vízre szállhassunk és csinálhassuk, amit szeretünk. Úgyhogy talán ebben a felállásban szerencsésebbek vagyunk, mint egy olimpiai osztály. Ugye a normál életünk mellett csináljuk ezt, tehát gyakorlatilag ez egy, hogy úgy mondjam, hobbi, de azért annál sokkal több, mert ez az életmódunká vált, és az életünk részévé vált a vitorlázás. Nekem annyiban még pluszban, hogy a munkám is ide költ gyakorlatilag a vitorlás klubhoz, és ezért egyfolytában vízparton vagyok. De ez a repülő hollandizás, ez nagyon megtalált minket, gyerekkorunk óta ezt szerettük volna csinálni, mindig is ez volt az az osztály, amiben szerettünk volna vitorlázni, és ez a mai napig nem változott, még a mai napig ezt tartjuk a legjobb osztálynak.
Ugye most Balatonföldváron vagyunk, itt van a munkád, itt élsz, egyáltalán mennyi lehetőségetek van, vagy hogy oldjátok meg a közös edzéseket?
András Budapesten lakik, bár most már tihanyi lakossá vált, úgy emlékszem, hogy nemrég átjelentkezett, úgyhogy van Tihanyban egy házuk, ahol elég sok időt töltenek, és akkor, ha ott vannak, onnan sokkal könnyebb összeegyeztetnünk a saját vitorlázó időnket, tehát én rugalmasan el tudok szakadni, amikor nincsen itt olyan kötött program, egy nagy verseny, vagy egy rendezvény, amihez muszáj, hogy itt legyek, akkor tudom úgy alakítani szerencsére a munkaidőmet, hogy mellette ki tudjunk menni egy-két órára vitorlázni, ami nagyon fontos, hogy ki tudjuk választani azt az időpontot, amikor megfelelő szél van, és olyan körülmények, amiket szeretnénk gyakorolni. Ezért szerencsés, hogy így össze tudjuk egyeztetni. Hát az Andráshoz alkalmazkodom azért inkább én, mert az ő munkája nem teszi lehetővé, hogy minden pillanatban elszakadjon onnan, ahol dolgozik, de ezt előre egyeztetve a szabadságait úgy kéri, hogy a nagy versenyeinket, meg az összes versenyünket, hogy meg tudjuk csinálni, amit megtervezünk, és az edzőtáborainkat is ebbe tudjuk illeszteni.
Az Európa-bajnokságok, világbajnokságok különböző kontinensen, különböző országokban, különböző vízviszonyok között rendezik meg. A Balaton az teljesen alkalmas arra, hogy az edzések során megtapasztaljátok azokat a körülményeket is, amik bárhol várnak rátok?
Nem teljesen, tehát azért nem teljesen alkalmas, hiszen itt tavi körülmények vannak, édesvíz, más hullámzás, teljesen más körülmények, viszont forgolódósabb szél, nem egy kifújt szél, hanem változékony szél, amivel abból előnyünk van, hogy egy tengeri vitorlázó ezeket a körülményeket ritkábban tapasztalja meg. Amikor olyan világversenyre készülünk, ami nem ilyen vízen zajlik, akkor úgy készülünk olyan helyszínen, ami azt teszi lehetővé, hogy azt a szélviszonyt tudjuk gyakorolni. Tehát idén is az volt a cél, hogy a Kiel ugye egy tengeri körülmények között, most az mindegy, hogy északi tenger vagy nem, de a tengeri viszonyok azok olyanok, mint máshol. De pont ezért mi Olaszországból készültünk tengeri körülmények között tavaszi időszakban, és aztán a VB előtt két héttel Dániába, ami egy ugyanolyan víz, és ez az is hozzájárul természetesen, hogy milyen partnerekkel tudunk készülni. Tehát egyedül készülni sokkal nehezebb és kevésbé hatékony, ezért mindig edző partnereket keresünk magunknak. Idén a legjobb olasz csapattal készültünk, olasz versenyen is mentünk együtt, magyar versenyen is, és aztán pedig Dániába a klasszikus kopenhágai felkészülésünk, az szinte minden évben megcsináljuk, mert a legtapasztaltabb partnereink pedig ott vannak, a Boyzel Möller testvérek, akik a vitorláinkat is készítik. Nagyon sokat tudunk egymástól tanulni, és a leghatékonyabb edzéseket ott tudjuk végezni. Úgyhogy szerintem nagyon jól sikerült ez a felkészülés. Ennek ellenére az időjárás teljesen máshogy alakult, mint ahogy mi azt gondoltuk.
Egy kicsit beszélj a hajótokról, ha jól olvastam, ez egy új hajó, egy új modell volt, és volt benne egy speciális műszer, amit András tervezett, és ez is gondolom, hogy előnyt jelentett nektek, vagy valamiféle újítást.
Maga a hajó annyiban új, hogy tavaly is már ezzel mentünk, nekünk új, mert mi egy olasz hajóval versenyeztünk több mint 10 éven keresztül, ami egy nagy fejlesztés volt, és azzal egy kicsit előrébb is léptünk a mezőny elejéhez képest, és aztán ezt fölzárkoztak a többiek is, és egyéb hajógyártók is elkezdtek ebbe az irányba elindulni. Itt nagyon kötöttek a lehetőségek, tehát a szabályok nagyon pici tűrést engednek meg. A hajónak az alak egy szigorú felmérésnek vetik alá, amikor elkészül egy ilyen hajó, akkor gyakorlatilag szekciónként föl van mérve a hajónak a formája, és ez egy 6 méteres hajó, és azon belül centiméteres tűrések vannak, ami egy 6 méter hosszan aztán összeadódhat, és akkor lehet egy kicsi elváltozás az alakok között. De beindította ez az olasz hajó ezt a fejlesztést, és ezért a német gyártó is előrébb lépett, és odáig eljutottunk, hogy most már egy olyan hajót csinált, ami számunkra is érdekes volt, és egy együttműködés keretében elkezdtük ezt a hajót kipróbálni, és most úgy néz ki, hogy ez bevált, bár még nem vagyunk a végén ennek a dolognak, mert egy éve használjuk, sokkal több idő kell ahhoz. De azóta is sok minden változott, amit említettél, ez a svert, a hajónak az úszonya, ami egy nem fixen a hajó tengelyében álló úszony, hanem el tud fordulni, és ezáltal egy extra élességet ad a hajónak. Ez egy automatikusan beálló párfokos szöget pluszba engedélyez a hajónak, és amikor nagyobb szél van, akkor ez hátráltatja a hajót, mert akkor keresztbe áll gyakorlatilag, és az áramlási viszonyokat elrontja, és ehhez kell egy olyan fixáló egység az uszonyhoz, amit az András tervezett, és ez nagyon jó bevált, úgyhogy ennek köszönhető az, hogy ezt a svertet elkezdtük merni használni versenysorozaton. Mert régen azért nem használtuk, mert kockázatos volt, hogy egy gyenge szélbe előnyt jelentett volna ez a svert, de amikor meg bejön az erős szél, akkor meg hátrányt. Így viszont csak előnye van, úgyhogy ezzel mindenképpen előrébb léptünk. Ez egy nagyon innovatív hajóosztály, szigorú szabályok közé vagyunk szorítva. Hát a Forma 1-ben is ugye meg vannak határozva a szabályok, de azon belül vannak lehetőségek, hogy egyedi dolgokat kitaláljanak. Nálunk is ugye az aerodinamika meg a hidrodinamika az egy nagyon fontos kérdés. Folyamatosan fejleszteni kell, tehát nincs megállás, mert az ellenfelek is mindig kitalálnak valami újat. Úgyhogy mi kicsit előrébb tartunk a többi csapatnál, mert mindig is bennünk volt ez az újító szándék, és ehhez nagyon sok tapasztalat is kell, hogy van egy alap, amiből kiindul az ember, és ahhoz képest iszonyú mennyiségű adattal kell rendelkezni, ez nekünk megvan ugye több mint 30 évre visszamenőleg, és tudunk hova nyúlni. És aztán ezek a kis fejlesztések egymásra épülnek, és ennek megvan az eredménye, hogy sebességbe vagy fölé kerekedünk a mezőnynek, vagy legalább ugyanazt a szintet tudjuk tartani, az már egy nagyon jó dolog.
Említetted a rutint, ha most a Kieli világbajnokság mezőnyét nézzük, itt ti már mindenkit ismertek, évek, esetleg évtizedek óta együtt vagy egymás ellen versenyeztek, vagy vannak azért olyan fiatalok, akik hirtelen megjelennek, és számatokra is új riválisok?
Mindig vannak fiatalok, szerencsére. Az élmezőny nagy részét ismerjük, és tényleg több mint 10 éve együtt vitorlázunk, egymás ellen vitorlázunk. Például az olaszok, akikkel most együtt edzettünk, ők benne vannak legalább 10 éve az élmezőnybe, de például velük nem nagyon edzettünk eddig együtt. Szerintem most ők is megértek erre az együttműködésre. Tehát ők például nálunk jelentősen fiatalabbak, de abszolút versenyképesek. És hát most is volt még rajtuk kívül olyan fiatal, a 6. helyen zártak a német fiatalok. Ismerjük őket már régebb óta, de jóval fiatalabbak, mint mi. Ők gyenge szélbe erősebbek, és ez most ki is jött náluk, úgyhogy a többiek meg azért jobban ismertek számunkra, és már régóta tudjuk, hogy mire képesek, de ők is fejlesztenek. Tehát ugye most ezt a hajót, amit mi használunk, ez az élmezőnyben már ott van, ezt ki fogja szélesíteni ott az élmezőnyben a esélyeket.
Németországban Kielben rendezték a világbajnokságot, és ahogy lehetett olvasni, azért nem voltak ideálisak a körülmények, hiszen mindössze 4 futamot sikerült megrendezni. Ez a siker értékét növeli, vagy csökkenti? Tehát kevesebb futamon kellett jobbnak lennetek, mint a riválisok, vagy mindössze 4 futam át rendelkezésre, hogy kell ezt értékelni?
Ezt sokféleképpen lehet értékelni, szerintem sokkal nehezebb volt, mint normál körülmények között. Tehát Kielről azt kell tudni, hogy egy erős szeres hely. Csak olyan legendák vannak évtizedekkel korábbra is, hogy itt mindig csapóeső, hideg, szeles idő. Ugye mi már tapasztaltunk mást is, tehát ez a Kielerwoche, ez egy hosszú verseny, mert 2 részből áll. Először az olimpiai osztályok versenyeznek, aztán a nemzetközi osztályok. Tehát több mint 8-9 nap, amíg ott vagyunk. Sose volt még olyan, hogy végig gyenge szél lett volna. Volt már ilyen, hogy meleg és gyenge szél 1-2 napig, de hogy ez 7-8 napon keresztül végig ilyen legyen, ezt még az ottani nagy öregek se tapasztalták meg. Szerintem ez volt az első, és most valószínű, hogy egy pár évig nem is lesz ugyanilyen. Abból a szempontból volt ez nehéz, hogy gyenge szélben sokkal több ellenfelünk van. Tehát a gyenge szelet sokkal többen ismerik, nincsenek olyan kihívások, hogy meg kell küzdeni a nagyobb széllel, a nagyobb hullámzással, kevesebb edzés munkával is el lehet jutni olyan szintre ilyenkor, hogy csak úgy rutinból lehet úgy vitorlázni, hogy több ellenfelünk akad, és hát ez látszott is, tehát a gyenge szelekbe azért jobban meg kellett küzdenünk, és nagyon fókuszáltan és koncentráltan kellett versenyeznünk. Amikor kezdett frissülni a szél, ugye a második versenynapunkon, ami már gyakorlatilag a 3. nap volt, mert az első nap nem is volt futam, akkor már frissebb szélbe kicsit letisztult a mezőny. Egy picivel egyszerűbb volt a helyzet, de nem sokkal. Jobban ki tudtuk használni azt az előnyt, ami a saját rutinunk és az edzés munkájából adódott. De az, hogy ilyen kevés futam volt, ez viszont abból a szempontból volt nehéz, nem lehetett hibázni. Tehát pont ezért voltunk szerintem mi a mezőny előtt, mert ha az összpontszámunkat megnézzük, akkor több mint 7 ponttal nyertünk. Az azt jelenti, hogy ha a kieső helyeket is beleszámítjuk, tehát nekünk 9. helyünk volt a legrosszabb, és a többi pedig ugye első meg második helyek. az ellenfelünk, aki mögöttünk második helyen végzett, ő például 20 kívüli helyet is csinált, és az összes többi csapat is 10 kívüli helyeket is csinált, amit szerencsére 4 futamból lehetett egyet kiejteni, és akkor így alakult ki a végeredmény, de nekünk van egy külön díjunk, ami a kieső nélkül számít, és mi azt is megnyertük. Úgyhogy
ez az ezüst szombréro, ugye?
Igen, ez az ezüst szombréro, és ezzel gyakorlatilag nem volt kérdés, hogy mi vitorláztunk a legjobban.
Még volt egy külön díj, ez a plusz 100-as, ez mit takar, mit jelent?
100 plusz trofi, ez életkorra a legjobb olyan egység, aki a kettő versenyző összéletkorra 100 évet meghaladja, hát sajnos a miénk már meghaladja. Ez még, amikor 20 évesen elkezdtük, akkor egyébként még 75 plusz trofi volt, csak megöregedett a mezőny, most már 100 pluszra kitolták, de úgy néz ki, hogy mi még mindig fiatalosak vagyunk, és most gondolkodnak rajta, hogy még följebb kéne emelni. Úgyhogy hát benne vagyunk a korba, így hát most ezt is, mint díjhalmozók, ezt is hazahoztuk.
Amikor nem rendeznek futamot, és ott ültök, és vártok, ezt is tudjátok ti az előnyötökre fordítani, hogy ti már találkoztatok ilyen szituációval, nem új ez a dolog, és hogy valahogy úgy meg tudtátok őrizni a fókuszt, tehát ilyenkor ez is számít, hogy ki milyen mentális állapotban van?
Természetesen, ugye ez az is kell, hogy az ember jó pozícióból várja a következő futamokat, mert akinek futam kell, az sokkal türelmetlenebb, és ugye az akár még presszionálja is a rendezőket, hogy miért nem megyünk, ott már van szél, tehát ilyenkor van egy WhatsApp csoport, amiben elkezdenek azonnal irogatni az emberek, hogy a versenyrendezőt egy kicsit motiválják, de mi ezzel már nem foglalkozunk, tehát amikor futam van, akkor megyünk, amikor nincs futam, akkor nem megyünk, amikor látszik, hogy ebből nem lesz futam úgy, hogy kim vagyunk a vízen és elrajtol, és látszik, hogy ez le fog állni, vagy annyira elfordul. Mi akkor is, ameddig nincsen jelzés, hogy vége van, vagy törölték azt a futamot, addig mi teljes fókusszal vitorlázunk, sőt, még utána is. Pont az utolsó napon ugye volt egy próbálkozás, hogy még csináljunk futamot, gyakorlatilag még 4 órát vízen voltunk, és próbáltuk a futamokat befejezni, és az utolsó lelőtt futam után odajött a médiahajó, és akkor gratuláltak, meg próbáltak minket ott interjúvalni, és akkor kérdezték, hogy miért nem örülünk, hogy itt nem megnyertük a VB-t. Hát mondom, mi még másba vagyunk, mi még nem tudunk örülni, először még le kell csengni annak, hogy mi még itt 1-2 perccel ezelőtt full fókuszba arra figyeltünk, hogy maradjunk az élen, és menjünk tovább, úgyhogy ez nálunk így működik. Természetesen utána az ember már lejjebb ereszt, és akkor lehet örülni. De addig, amíg ott vagyunk, és még lehet futam, addig nekünk teljes mértékig arra kell koncentrálni, hogy a maximumot nyújtsuk.
Ugye a VB előtt volt már 14 VB címetek, viszont 2021-ben tudtatok utoljára nyerni, ezért volt bennetek egy ilyen plusz bizonyítási vágy, és egy ilyen plusz érzelmek jöttek elő, azért így 4-5 év után újra nyerni, gondolom, hogy ez is egy ilyen nagy dolog.
Igen, hát eleve ugye a 15-ös szám az egy ilyen kerekebb valami, és azért az ember úgy szereti ezeket az etapokat valahogy megugrani, de leginkább az volt, hogy az utóbbi 4 évben nem úgy jöttek ki a dolgok, ami engedte volna az, hogy nyerjünk. Igaz, hogy ott voltunk a dobogón, de mindig volt valami problémánk. Most minden összejött, minden jó volt, azon kívül, hogy az én derekam egy kicsit bekrepált az ott a gyengeszeles futamokba, de ezt túl tudtam tenni magam. Igazából most összeállt minden, és ezért tudtunk nyerni.
Hogyha egészségileg rendben vagytok, akkor hány éves korig lehet ezt a... Akkor maradjunk a repülő hollandinál csinálni, és ti, a ti fejetekben mennyire terveztek előre?
Hát mi azt terveztük, hogy addig csináljuk, amíg jól esik, tehát nem akarjuk erőltetni, hogyha már úgy érezzük, hogy ez már nem megy olyan szinten, hogy élvezzük, és már hátráltat minket a korunkból adódó kopás, akkor majd abba adjuk, nem tudom, nem tervezzük. A legjobb ellenfeleink, a dánok, az olimpiai bajnok Boisenmüllerék, ők 70 éves és 70 év fölött vannak. A Mannschaftnak 2 új térde van, úgy áll a trapézra, és most is 5. helyen végeztek, és előrébb is tudtak volna végezni egyébként. Nekik kifejezetten hátrány volt ez a kisebb szél, hogy sokat kellett ott ugrálni kibe a trapézon. Szerintem nem sok limit akadályoz minket még eddig. Az egészségügy ugye helyzetünk az majd behatárolja, igen, hogy mit hogy bírunk. Igen.
Mindig megemlíted, hogy Domokos Andrásra egy olyan párost alkotok, ami hát tényleg különleges, mert soha nem mással. Ti emberileg is ennyire passzoltok, ott a vízen nincs probléma közöttetek, és ez az igazi sikeretek titka?
Persze, tehát ez emberileg, ha valaki nem jön ki a társával, akkor ne is kezdje el. Tehát úgy nem lehet együtt vitorlázni valakivel, hogy hogy emberileg nincs jó kapcsolat. Tehát az biztos, hogy az eredmény rovására megy. Mi szerencsére gyerekkorunk óta ugye együtt torlázunk, most már 40 éve egy hajóban megyünk, tehát ez nagyon sok. És nagyon jól ismerjük egymást, tudjuk a másiknak a nyűnyeit, hibáit, úgy állunk egymáshoz, hogy megpróbálunk egymásnak segíteni, ha ilyen van. És természetesen vannak nézetkülönbségek, meg máshogy gondolunk bizonyos dolgokat, de ezeket meg tudjuk beszélni, illetve félretesszük addig, amíg arra kell koncentrálni, hogy a versenyen minél eredményesebben vitorlázunk. Ebben van szakmai kérdés is, tehát van, amikor nem vagyunk azonos véleményen egy taktikai megoldásnak a kérdésében, de akkor is olyankor mindig az jön, hogy akkor viszont én döntöm el, tehát ugye a kormányos az, aki a végső döntést meghozza.
De tiéd az a felelősség.
Hát, enyém a felelősség, de általában azért mindig közösen vállaljuk a felelősséget mindenért, de természetesen van, amikor egyértelműen én hoztam meg a döntést, akkor az én felelősségem, de az, néha azért az nem vigaszt az Andrásnak se, hogy nem ő döntött így. A lényeg a nekünk az, hogy egymást kiegészítve a legjobbat ki tudjuk hozni a hajóból, és hát ez jól működik szerencsére továbbra is.
Formabótó módon ennyi volt a hazafutás. Szerkesztő kollégáim Szabó Szilvi és Turi Gábor nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Azért vagyunk ilyen rövidek, mert 17 óra 30 perctől már kezdődik a körkapcsolás benne a Finnország-Magyarország férfi kosárlabda világbajnoki selejtező élő közvetítésével, Tóth Bélával és Károlyi Andreával. Elba Pistvánt hallották, viszont hallásra.
Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam.
Pátáztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
Imogoszú!
Úszogumi!
Pontos!
Ó, magyarul!
A nyelvújítás előtt!
Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
Műsorajánlót hallottak!
Az Zalaegerszeg